cantare? Tudom, hogy ti jól ismerjük, hogy Istent jártatok itt arra is. Tudtok már sok helyen. Mit gondoltok, hogy Isten mindenkit egyformán szeret? És mindenkihez egyformán viszonyul? Vagy pedig, mint ahogy itt a mi világunkban is vannak protekciósok, ilyen kivételezettek. Létezik ilyesmi? Kivételezettek. Kiszavazó arra, hogy mindenkit egyformán szeret és egyformán bánik mindenkivel? Ki az, aki a másik véleményen van, hogy vannak protekciósok? Na, akkor nagyon örülök az első kategóriának. Az előadásom címe Isten protekciósai. Illetve az alcíme lehetne az Isten az árvák atya és az özvegyek gyámolítója. És szeretnék egy bibliai részt felolvasni, egész röviden, a kivonulás könyvének a 22. fejezetéből.
I would like to read a short scripture passage from the Exodus 20.
Így hangzik, az özvegyet vagy árvát ne nyomorgassátok, ha sanyargatjátok őket, hozzám kiáltanak. Én meghallgatom kiáltásukat, felizzik haragom és megöllek titeket karddal, úgyhogy feleségeitek özvegyekké lesznek és fiaituk árvákká.
Ez
aztán az Isten szeretete, elég kemény. Isten nem is valami szerető atya lenne, hanem valami kegyetlen bosszú álló valaki. Arról van szó ugyanis, hogy Isten igazságos. Ezt gondolom senki nem kérdőjelezi meg. És az igazságossága azt kívánja tőle, hogy azokat, azoknak, akiknek a sors úgymond kevesebbet juttatott, mint másoknak, azoknak ő adjon többet a sajátjából, önmagából. És végül is az lenne az igazságtalan Isten részéről, hogyha vannak emberek, akiknek minden rendben van az életükben, most konkrétan ebből a szempontból, van nekik férjük, feleségük, anyukájuk, apukájuk, mikor gyerekek, nem nélkülöznek semmit, és vannak mások, akiknek valamelyik ezek közül a természetes és szükséges, fontos dolgok közül, vagy személyek közül nem adatik meg valamelyik.
Children, and there are other people who have not
most Isten, amikor, tehát beszéljünk most arról, hogy milyen egy árvának a sorsa. Normálisan a család és különösen a gyermekek számára az apa, az elsősorban biztonságot jelent, mert ő a családnak a védelmezője. A másik szerepe az apának az, hogy szeretetet, vigasztalást nyújtson a gyermekeinek. Bátorítsa őket, amikor kudarcokkal szembesülnek. A másik nagyon fontos szerepe az apának pedig az, hogy gondoskodjon a családjáról, különösen a gyermekeiről. Tehát ez egy normális családban így történik. De mi van akkor, amikor az édesapa, a családfő meghal? Ezt a szerepet onnantól kezdve nincs ki ellássa. Mert egy feleség, egy anya nem erre van megteremtve, nem ez az ő szerepe. A feleségnek és a gyermekeknek nincsen védelmezőjük, ki vannak szolgáltatva gyakorlatilag mindenféle veszélynek, és nincsen ki gondoskodjon róluk, aki eltartsa őket a családban. Ez a probléma éveken keresztül foglalkoztatott engem, hogy miben más Istennek a viszonyulása ezekhez az úgynevezett protekciósokhoz, mint másokhoz. És az évek kutatásai folyamán végül sikerült megértsem azt, hogy Isten nagyon egyszerűen kárpótolja ezeket az árvákat, illetve az özvegyeket a családfő hiánya miatt. Egyszerűen beáll a családfő helyére ő maga. És ezt nem úgy értem, hogy olyan atya lesz a gyermekeknek, mint minden más embernek, mert mindegyikünknek a mennyei atya Isten, hanem ehhez még pluszban az apjuk helyett is, a földi apjuk helyett is apjuk lesz. Most a földi apa és az Isten között elég nagy a különbség, és Istennek a földi apához képest vannak előnyei és vannak hátrányai. A földi apához képest Istennek az, hogy nem látható, nem kézzel fogható. Nem lehet megölelni, nem lehet látni őt. És éppen ezért a földi apának a jelenlétét csak részben tudja pótolni az Isten jelenléte. Ugyanakkor Isten ezeket a feladatokat, amelyeket az előbb említettem, védelmező vigasztaló és gondviselő, ezeket sokkal jobban el tudja látni, mint egy földi ember. Egy napon sétáltattam a gyermekeimet, és a legkisebbet kézen fogva vittem magammal. Azt nem említettem, hogy nősember vagyok, és három fiam van. És hát miért fogtam a gyermekemnek a kezét? Hát azért, hogyha megbotlik, akkor ne essen el, mert én fogom. Én vigyázok rá. Van az elméletben, csak a gyakorlatban az történt, hogy megbotlott, és akkor átrántott a kezén, hogy kihúzta a kezét a kezemből, és akkor átesett a szemem láttára, hogy öröm volt nézni, szóval. Tudjátok el, hogy milyen érzésem volt? Hát itt vagyok mellette, fogom a kezét, és mégsem tudom megvédeni. Hát mi van akkor, amikor nem vagyok mellette, mert hát nem lehetek 24 órát mellette. Viszont ilyen problémái nincsenek. Ő ugyanis 24 órát tud a gyermekeivel tölteni, és nagyobb hatalma van arra, hogy nem csak én egyszerű eleséstől, hanem sokkal komolyabb veszélyektől az életben megoltalmazza a gyermekeit. A vigasztaló szolgálatát is az apa csak annyiban tudja ellátni, amennyit telik tőle. Isten viszont ő a vigasztalás forrása, úgyhogy nála nem fogy el soha. A gondviselő szerepét pedig megint csak egy apa annyit tudja ellátni, hogy elmegy dolgozni, van egy bizonyos fizetése, és ha az mondjuk nem elég, akkor vállal még valami másodállást, vagy valamit még kitalál, és egy bizonyos összeget haza tud hozni. Na most ilyen nehéz gazdasági helyzetben, mint amilyenben mi is élünk, főleg mifelé. Az ember reggel estig dolgozhat, és mégse kap annyi fizetést, hogy a családját el tudja tartani, és ez még a jobbik eset, mert a rosszabbik az, hogy egyáltalán nincs munkája. És akkor fennállnak ilyen esetek, hogy ott van az ereje teljében levő családfő, és egyszerűen ott van, hogy nem tudja eltartani a családját. Na most Istennek megint csak nincsenek ilyen problémái. Nem küldik el munkanélküliségre, vagy segélyre, vagy nincsen korlátozva a fizetés határával, mert neki van honnan szerezni még, onnan is, ahonnan nem is tudjuk, hogy honnan szerzi. Hiszen, hogy mindegyik öteknek vannak olyan tapasztalatai, hogy Isten olyan módon gondoskodott valamilyen helyzetben, ahol nem is várhattuk volna, mert csak ő tudta neki, vannak ilyen rejtett spájzi vagy nem tudom, ilyen rejtett forrásai, ahonnan tud adni. Mindezen előnyök ellenére az árvák és az özvegyek sorsa mégiscsak nagyon nehéz. Anyagilag is, mert általában szerényebben vagy egészen komoly szegénységben élnek más családokhoz képest. Másrészt viszont lelkileg is sokkal nehezebb a sorsuk, az életük, mint más normális családoknak, mert mégiscsak akármilyen erőteljes módon Isten velünk van, és beáll a családok a helyére, annak ellenére is érzelmileg, lelkileg a földi apa konkrét jelenlétét az nem pótolhatja teljesen. És ezért Isten nem csak annyival kárpótolja az árvákat és az özvegyeket, hogy beáll a család fő helyére, és az ő feladatait ő látja, hanem még ennél többet ad, hogy kárpótolja őket, amiatt, ami még mindig hiányzik a normális családhoz képest a számukra. Ezért nagyon sok esetben az árvák és az özvegyek sokkal közelebbnek érzik Istent, és sokkal nagyobb az esélyük arra, hogy megismerjék őt közelebbről, hogy megtérjenek, és tapasztalják az Istenben való élet szépségeit, mint olyanoknak, akiknek amúgy normálisan mindenük megvan. Egyszerűen Isten több kegyelmet ad nekik, és sokkal inkább figyel az imáikra, és sokkal hamarabb és világosabb módon válaszol, meghallgatja ezeket az imákat, mint a másokét. És a magyarázat nagyon egyszerű, mert ha egy normális gyermek mondjuk azért imádkozik, hogy Isten segítsen mondjuk a tanulásban, vagy hogy kikerüljön a pénz, mit tudom én, az egyetemre, akkor Isten mit mond? Persze segítek és megáldom őket, de hát van annak apja, aki ebben segítse őt. De most ha használhatok egy ilyen hasonlatot, az özvegyeknek és az árváknak egy ilyen közvetlen vonaluk van, ilyen zöld vonal, hogy mondjam, az atyához, amelyeket rögtön felveszi a telefont, és rögtön válaszol. Nagyon egyszerű, miért? Mert nekik nincs más, aki segíthetne. Ő az egyetlen. És itt találjuk meg a magyarázatot arra, amit az előbb felolvastunk a kivonulás könyvéből, hogy Isten nem egy ilyen kegyetlenkedő, hatalmas valaki. Hiszen nem az ellenségeihez szólt, amikor ezt a kijelentést tette, hogy ne kezdjetek az özvegyel és az árvával, mert kardáltal fogtok meghalni, hogy gyermekeitek árvákká és feleségeitek özvegyé válnak majd. Nem a pogányokhoz beszélt, hanem az ő saját népéhez, akiket nagyon szeretett, akiket kiszabadított Egyiptomból a rabszolgaságból, akikhez elküldte Mózest, akik szeme láttára hatalmas jeleket és csodákat cselekedett, és akiknek megígérte, hogy mindvégig hűséges lesz hozzájuk és megsegíti őket. Hűséges lesz hozzánk, megígértem. És ezeket az ígéreteit ő be is tartotta, biztosította erről a népet, figyeljetek, én szeretlek benneteket, veletek vagyok, minden helyzetben megsegítelek titeket, na csak egy dologra vigyázzatok. Én nagyon szeretlek titeket, de ha kikezdtek az árvává vagy az özvegyé, akkor végetek van, annak ellenére, hogy nagyon szeretlek benneteket. Azt most nem mondtam, tehát...
Végetek van.
Ja, hogy végetek van. Nem azért, mert kegyetlen vagyok, vagy mert már nem szeretlek továbbra is titeket, hanem mert kötelességem ez az árvákkal és az özvegyekkel szemben, mert nekik nincsen apjuk vagy férjük, aki megvédhetné őket, és ezért én, nekem muszáj, hogy megvédjem őket. És ha én fogom veletek szemben megvédeni őket, akkor nektek annyi. Képzeljétek el, hogy sírva jön fel a fiam a játszótérről, hogy mit tudom én, hogy elvették a labdáját, és még jól meg is verték. Mire számíthat az illető szerintetek, aki ezt tette vele? Hát az biztos, hogy annak az illetőnek velem megnyúlik a baja. De az árva, hogyha felmegy sírva, hogy ugyanezt tették vele, nincsen neki apja, aki lemehetne és megvédhetné őt ebben a helyzetben. Na de ha el tudjátok képzelni, hogy mi lesz a sorsa annak, aki az én fiam halujat hoz, képzeljétek azt, aki Isten fog majd bosszutálni. Ha megértettük ezt, akkor azt hiszem most már világos, hogy mit jelent az, hogy Istennek vannak protekciósai. És nem azért, mert igazságtalanul kivételezik valakivel, valakikkel. Hanem pontosan ellenkezőleg azért, mert igazságos. Úgy is mondhatnám, hogy Isten adósa az árváknak és az özvegyeknek. Kutya kötelessége nekik többet adni, mint a másiknak. Mert csak így állhat helyre az igazság. Thank you. és biztosak lehettek abban, hogy ezt meg is teszi, ennek a kötelességének ő eleget tesz. Az utóbbi években az egyik része a szolgálatomnak az, hogy úgy nevezzük, hogy lelki gondozást, a gyakorlatilag a belső gyógyulásért való ima. Így egyszerűbben. Na és egy nagyon érdekes dolgot vettem észre, ami feltűnt nekem, hogy hát ez már több mint véletlen, hogy azok közül, akik hozzám kerültek, hogy ezt a szolgálatot végezzem irányukban, egyszerre csak fele, vagy több mint a fele árva volt. És azt vettem észre, én lehet, hogy azt mondjátok, hogy egy kemény szívű vagyok, vagy egyszerűen csak férfi vagyok, de én nem nagyon szoktam sírni. Úgymond egyáltalán nem. Az utóbbi években, ahányszor én sírtam, az kivétel nélkül minden egyes alkalommal akkor történt, amikor egy árvaért imádkoztam. És ne gondoljatok valami túl jót rólam, hogy én mennyire egyetérző szívű vagyok a szegény árvákkal kapcsolatban, mert nem attól hatottam meg, hogy milyen nehéz sorsuk volt nekik, amikor elmesélték az életüket. Hanem amikor imádkoztam értük, és miután én befejeztem az imát, és csendben figyeltünk Istenre, Isten szólt hozzám, és rajtam keresztül az árvákhoz. És ezekből a szavakból, és hogy érezve is, hogy mit érez Isten az árvákkal kapcsolatban, és hogyan viszonyul ő hozzá, mennyire közel van hozzájuk, és mennyire fáj neki is mindaz a fájdalom, amin ők átmentek, ezt nem tudtam sírás nélkül megállni. És ez volt a kezdete annak, hogy elkezdtem kutatni ebben a témában. Kerestem Istentől a választ, hogy hogy is van ez a kérdés, és a legjobban azt foglalkoztatott, hogy mi közöm nekem az egészhez. Mert én nem vagyok árva. Mert ha én is árvaként nőttem volna fel, akkor azt mondhatnám, hogy persze azért hatódok meg, amikor Isten szól hozzájuk, mert akkor megértem, hogy én hozzám is ugyanúgy viszonyul, és azért hatódok meg. De hát én nem voltam árva, és nem értettem, hogy mi közöm van nekem az egészhez, miért hat meg engem ez ennyire. Na és az évek folyamán aztán a kutatások végeredménye akkor jött be, amikor egy kurzuson voltam a Köcsanokon, és nem is az előadások során, hanem egy szentmise végén, az áldozás után csendben maradtunk, és az előadó, aki tartotta a kurzust, egy rövid imát mondott, és ezután az imája után Isten szólni kezdett hozzám, abban a csendben az áldozás után. Ebben a pillanatban, amikor az Úr szólt hozzám, megértettem azt, hogy Isten protekciósainak a köre nem ilyen szűk. Nem csak az árvák és az özvegyek tartoznak ebbe a kivételezett körbe. Ugyanis nagyon sok gyerek úgy nő fel, hogy a földi édesapja él, nem halt meg, tehát nem árva, és mégis teljesen vagy részben olyan, mintha nem lenne. Ennek különböző okai lehetnek. Az egyik lehet az, hogy a szülők elválnak, és a gyermek apa nélkül nő fel. Ugyanezt történt fordítva is, tehát az anya is meghalhat, vagy az apával maradhatnak a gyerekek, de sok esetben csak a nagyszülőkkel egy válás után. Sőt, olyan családokat is ismerünk sajnos, ahol ott van az apja, ott van az anyja, és mégis ezt a szerepet, illetve azt, amit a gyermek az apjától vagy az anyjától várna, és szüksége lenne rá, úgy érzelmileg, mint mindenféle szempontból, ezt a szülők részben vagy egyáltalán nem látják el annak ellenére, hogy ott vannak. Ez a legtöbb esetben azért van így, nem azért, mert a szülők nem akarják ezt a szerepet ellátni, hanem mert képtelenek rá. A legtöbb esetben azért, mert azt, ami neked nincs, azt nem adhatod tovább. Amit nem kaptál otthonról, azt nincs, hogy továbbadjad. Nagyon sok esetben a szülők a legjobb szándékkal mindent megtesznek, ami tőlük telik, úgy, ahogy azt ők otthonról látták, amit ők kaptak, vagy lehet, hogy még annál sokkal többet próbálnak nyújtani, és tudnak is, de ez még mindig nem az, vagy sokkal kevesebb, mint amit a gyermek elvár, vagy amire szüksége lenne. Sajnos még olyan esetek is vannak, amikor van apja a gyermeknek, vagy anyja is, de jobb lenne, ha nem lenne. Mert lehet, hogy egy részeges, vagy egy nagyon agresszív valaki, és kevesebb baj lenne, hogyha nem lenne velük. És megértettem, hogy Isten nem csak az árváknak az életébe lép be, mint a földi apának a helyettese, hanem az ilyen hasonló sorsú gyermekek életébe is, olyan mértékben, amilyen mértékben hiányzik nekik az apjuk. Tehát, Hát egy matematikailag megfogalmazva, olyan százalékban lesz az apjuk helyettese, amilyen százalékban az apjuk nem apjuk abban az értelemben, ahogy a gyermeknek szüksége lenne rá. És visszatérve ahhoz a pillanathoz, amikor Isten szólt hozzám, ő azt mondta nekem, hogy amikor 4 éves korodban apád elhagyott téged, tudni kell ugyanis, hogy 4 éves koromban a szüleim elváltak. Azt mondta Isten, hogy abban a pillanatban én beálltam az apád helyére, és apád helyett apád lettem, illetve apád helyett apád vagyok. Nagyon érdekes, ezt megjegyeztem, mert még rímel is. Tehát azt mondta, hogy apád helyett apád vagyok, de apádnak is apja vagyok. Ez elég megdöbbentő volt. És akkor fú, hogy is van ez? És akkor elkezdtem gondolkozni, és eszembe jutott, hogy a nagymamám, az apai nagymamám elmesélte, hogy hogyan is történt. Hát ez úgy történt, hogy az én nagytatám, tehát az apámnak az apja, az mire az én apám megszületett, addigra ők már elváltak. És soha életében nem látta az apját, az én apám. A nagymamám hazaköltözött a szüleihez, egy másik faluba, és ott nőtt fel, ott kézen közön, ott a nagy családban, de apja nem volt neki. És ennek köszönhetőleg úgy érzelmileg, mint anyagilag egy nagyon nehéz élete volt. Nem kapott atyai gondviselést, nem kapott atyai szeretetet, nem is tudta, hogy mi az. Már 7. korától kezdve minden vakációban kőművesek mellett segédmunkásként dolgozott reggeltől estig egész vakációban ahhoz, hogy a következő évben folytathassa a tanulmányait. És így sikerült végül egyetemet is végezzen, úgy, hogy az osztálytársai, a kollégái vakációkban vakációztak, nyaraltak, ő pedig ment dolgozni, azért, hogy folytathassa az iskolát. És akkor elkezdtem Istent kérdezgetni, ha már ilyen szépen itt vagyunk együtt, és elkezdtél szólni, akkor most még lenne egy-két kérdésem. Ha már úgyis a témánál vagyunk, akkor van egy-két keresetek kérdésem még, mert hát ugyebár veletek se fordul elő olyan gyakran, hogy Isten szól hozzátok, hát én is akkor megragadtam az alkalmat, na akkor most tegyem fel a kérdéset.
Yeah, it's and it's hopefully not very often.
Nem is az volt nekem a problémám, hogy, miért történt így, a gyerekkorom miért alakult így, vagy nem az én életem alakulásával a problémám, mert ebben úgy érzem, hogy Isten már meggyógyított, hanem az volt az élet, a szívemnek a legnagyobb fájdalma, hogy én már 10-valahány éve imádkozom apám megtérésére, és sehol semmi. És akkor röviden azt mondtam, akkor mikor volna megtérni? És akkor Isten azt mondta, hogy nagyon büszke rájuk. És abban az időben, amikor ez történt, állandóan azzal piszkált engem apám, hogy miért nem vagyok én otthon többet. Szolgálatomnál fogva elég sokat elutazok, meg elmegyek így tanításokat tartani, vagy kurzusokat szervezünk, és elég sokat vagyok távol otthontól. És mikor látta, hogy én engem, nekem ezt hiába mondja, mert semmi eredmény, akkor egyszer, amikor nem voltam otthon, akkor szépen megtanította a fiaimat, egy viccesen, hogy amikor majd hazajön apuka, vasárnap este, egy ilyen hétvégi kurzus után, akkor mikor kinyitjátok neki az ajtót, tanított a fiúknak, hogy akkor kérdezzétek meg majd, hogy anyuka, ki ez a bácsi? Mert hogy olyan sokat vagyok távol, mert meg se ismernek a fiaim, szóval. És hát elég tisztelettudó vagyok ahhoz, hogy ezt így nem mondtam meg neki, de gondoltam, hogy hát már meg se haragudjál, de te vagy az utolsó azt, aki ebben felelősségre vonhat engem. Mert az egész gyerekkorom folyamán két évente egyszer láttal, aki néhány órát. És akkor is megígérted, hogy jössz nem tudom hányszor, és aztán megint két év múlva jöttél. Mondom, ezt nem mondtam meg neki, de hát ezen gondolkoztam már, hát most pont te beszélsz, hát inkább hallgassam. És Isten folytatta, amit elkezdett beszélni hozzám. Azt mondta, hogy, édesapád azért piszkált téged, hogy legyél többet a családjával, a családoddal, hogy ne kövesd el ugyanazt a hibát, mint amit ő elkövetett. Mert először annak kell megtörténnie, hogy ő neki látni kell azt, hogy a harmadik generációban helyre áll az, amit az ő apja és ő elrontott. He his father. Tehát ha ő majd látni fogja, hogy a harmadik generációban ez helyreáll, tehát egy normális család alakul ki, ahol a gyermekek egészséges légkörben nőnek fel, jó családi környezetben, akkor majd az ő lelke is meggyógyul. Így fog majd tudni saját magával is kiengesztelődni, hát megbocsátani saját magának, amikor már látja, hogy helyre jött az, amit ő elrontott, és csak ezután lesz reális esélye arra, hogy megtérjen, addig nem. És ezt valóban észrevettem rajta, hogy állandóan piszkál, hogy fiam, menjél már egy rendes munkahelyre, ahol rendes fizetést kapsz, mert van rá végzettséged, meg tudom én, el kell tartsod a családodat, és állandóan jó tanácsokkal és jó munkahelyi ajánlatokkal bombáz engem. Tehát teljesen megvan benne a jó szándék abban az irányban, hogy lássa, hogy nekünk a családunk rendben van. Persze, mivel nincsen megtérve, nem érti azt, hogy miben jár egy ilyen teljes idejű szolgálatra való elhívás, ami az én esetemben. És ennek ellenére látja, hogy nem hallgatok rá, és mégis nagyon örül, amikor látja, hogy valamilyen módon mégis jól alakulnak a dolgaik. Én úgy mondom, hogy Isten gondoskodik, ő meg úgy mondja, hogy valahogy szerencsénk van, hogy tudom én kialakulnak. Na, így sikerült megértsem azt, hogy miért sírok én mindig, amikor az árvákért imádkozok, mert Isten ugyanúgy beállt az én apám helyére, hogy helyettesítse őt, mint ahogy azt az árváknál megteszi. És ahány árvával én beszélgettem, tudjátok meg, hogy mindegyik azt mondta, hogy nagyon nehéz élete volt, anyagilag is és érzelmileg is, nagyon sokat szenvedtek az apjuk hiánya miatt, és mégis valami hihetetlen módon, hát mégis jól alakultak a dolgok. És meg, hogy már elvégezték az egyetemet, és arról is tanúságot tettek, hogy amikor be kellett jutni az egyetemre, vagy amikor vizsgák voltak, akkor sokkal jobban mentek a vizsgák, mint ahogy az annyi tanulással, annyi képességgel, mint amennyi nekik volt, az kellett volna menjen.
Not a people I work for, either a university or a university, and not a college that has
Sokan közülük arról is tanúságot tettek, hogy bár minden évben úgy fogtak hozzá a következő egyetemi évnek, hogy lehet, hogy ezt még valahogy anyagilag tudjuk fedezni, de aztán a következőt már biztos, hogy nem. Mégis valahonnan mindig kikerült az anyagi fedezete annak, és sikerült az egyetemet elvégezni. És mindezt egy olyan gazdasági helyzetben, ahol nagyon sok olyan családot ismerek, akiknek a gyermekei még a középiskolásak tudják elvégezni a szegénység miatt, nem vagy egyetemet. Olyan családok, akiknek mind a két szülő él és keres. Egy másik példa, a közösségünkben egy özvegy mondta, hogy hát ő egy olyan tehetetlen, ilyen bürokratikus dolgokban, amikor valamit el kell intézni, utána kell járni valami ilyen papír dolgoknak, mert addig mindent a férje intézett, és ő még rendesen, még románul sem tud, hogy lemenjen egy hivatalba, és el van veszve, amikor ide-oda küldözgetik, ő nem tud semmit elintézni. És azt meséltem, hogy hát mégiscsak el kellett menjen egy ilyen hivatalba, elintézni valamit, mert nem volt más választása, és hát ott reszkedett a papírokkal a kezében, állt a sorban, és az előtte levő neki így nagy évben dobták vissza a papírokat, hogy még nem tudom, mi hiányzik belőle, és úgy kiabált bele a bent lévő hölgy, hogy hát ő is már reszketni kezdett, hogy mi lesz most. Főleg azért, mert ez a kiabálás amiatt volt, hogy egy olyan papír hiányzott az illetőnek, ami neki sem volt meg természetesen. Került ez a hétfejű sárkány hölgy, aki ott belül volt, egyszerűen, mintha megváltozott volna, kedves volt, mosolygott, észrevette, hogy hiányzik az a bizonyos papír, és akkor kezdte mesélni, hogy hát majd ide kell menni, és ott majd így, és onnan majd visszaküldik, és akkor ezt kell csinálni, és nem tudom mi. És aztán a felénél abba hagyta, megállt egy kicsit, felvette a telefont, megbeszélte a nem tudom kivel, akivel kellett, és ő csak el kellett menjen oda, ott csak aláírasson valamit, és visszajöjjön. Nagyon egyszerűen, sőt, még anélkül, hogy még egyszer kiállja a sor. Később egyszer csak ott állt, kijött a hivatalból, és minden el volt intézve. És körülnézett, hogy jó Isten, hát ez hogy történhetett meg, mert én ezt biztos nem tudtam volna elintézni. Ugyanerről tehetek én is tanúságot, hogy mint ahogy mondtam, 4 éves koromtól egyedül nőttem fel édesanyámmal, egy fizetésből, ami nem volt valami fényes, és mégis Isten áldása, gondviselés nagyon velünk volt. Az évek folyamán anyukám mindig így fogalmazta meg, hogy szegények vagyunk, de jól élünk. Hogy mindig minden jobban sikerült, és mindig jobban éltünk, mint ahogy annyi pénzben, amennyit anyukám keresett, meg lehetett volna élni. És arra, hogy kemény fejű, maka magas fiú voltam, akivel nem bírt az anyukám természetesen, és ami hülyeség létezett, én azt mindent kipróbáltam, kezdve a bulizós, kicsapongó életformával, aztán okkultizmusban nyakig, aztán hitetlenség, egyháztól való eltávolodás, paráznosság, meg amikkel minden kipróbáltam. És amit otthon töltöttem, az nem a tanulással telt el, hanem azzal, hogy így pörögött a heavy metal szobámból, és a szomszédok is, nem csak hogy anyukám, a szomszédok is azt kellett hallgassák. Egy katasztrófa voltam. Te mondani, hogy menjek templomba, akkor azért sem mentem. Vagy miután elment, és azt mondtam neki, hogy nem megyek, akkor utána hamar összekaptam magam, és egy másik úton megelőztem, és hamarabb értem a templomba, de hogy tudja, hogy nem azért mentem, mert ő mondta. Kezdte tetteni, hogy hát fiam, most tudod, a húsvéti idő, meg izé, most kaptál is egy kis gyónás is, meg hát rád fér, meg izé. Akkor hát én szépen elmentem gyónni, és akkor mosolyogtam a gyomtatószékbe. A pap ilyen kérdéseket tett fel, hogy voltál minden vasárnap templomban, meg imádkoztál minden vasárnap. Én nem minden
között.
Amely, hogy hát neki az a kötelessége, hogy azt mondja, hogy minden vasárnap kell járni templomba, meg minden nap kell imádkozni, mert hát ezért tartják őt ott. Meg ha ezt nem mondanák, nem járna senki templomba, meg nem imádkozna senki, de én tudtam, hogy nem kell minden nap vasárnap, minden vasárnap templomba menni, és csak akkor kell imádkozni, amikor baj van minden nap. Nem is pont mindent kell én az ő órára kössek, azért nem mindent mondtam el, meg mikor a hatodik parancsra kezdett érdeklődni, hát akkor természetesen én azt gondoltam, hogy hát tudom én, hát a barátnosság az azt jelenti, hogy valaki úgy cserélgeti a barátnőit, még más az okniát, hát nekem egy van, egyszerre persze csak egy, és azt is szeretem, és izé, hát az nem számít paráznosságnak, ugyebár, és persze nem gyomtam meg. Teljesen rendes anyuka meg asszony volt, de én voltam a nevelésének a csődje. De ennek ellenére ő Istennek ajánlott fel engem, és imádkozott értem. A földi apának feladatköre nem csak az, hogy anyagilag gondoskodjon a családjáról, hogy megvédje a gyermekét mindenféle veszélytől, hanem hogy nevelje is a gyermeket, hogy embert faragjon belőle. Hát ezt az én földi apám nem tette meg, anyukám nem tudta megtenni, mert nem bírt velem, de volt nekem egy másik apukám, aki földi helyet beállt, és ez szépen finoman az ő kitűnő pedagógiájában megtalálta a módját arra, hogy most itt legyek így, ahogy vagyok. Pedig nem voltam egy könnyű eset. Témára. Isten az árvák atya és az özvegyek gyámolítója. Ezt, mint látjuk, Isten egy tágabb körben értelmezi. És én még jobban szeretném ezt a kört kibővíteni. Feltennék egy kérdést ilyen értelemben nektek. Valami olyan hiány, ami miatt szenvedtek, és ami normálisan meg kéne legyen, és másoknak meg is van. Ez a hiány, ez nagyon sokféle lehet. Lehet egy ember, egy társ, egy barát, lehet anyagi, lehet érzelmi, lelki, vagy bármi más. A dologról beszélek én, aminélkül az ember meg tud lenni teljesen probléma nélkül. Nem valamilyen vágyálmakról beszélek, hanem olyan dolgokról, ami meg kéne, hogy legyen, természetesen meg kéne legyen, és annál inkább fájdalmas, hogy nincs meg, mivel hogy látjuk, hogy másoknak megvan. Ha a kategóriába beleesel, akkor tudd, hogy te is a protekciósok közé tartozol. Mert amilyen mértékben neked ez a hiány, vagy többfajta hiány jelen van az életedben, és ez neked szenvedést, fájdalmat okoz, Isten ezért valahogy másféle formában kárpótol téged. Teszi meg, mint esetleg ezek a földi uralkodók, hogy na, hogy lássátok, hogy milyen nagy bőkező vagyok, meg milyen jó vagyok. Ilyen ingyen odadobott valami kegyelem valamivel, hanem, mint az előbb mondtam nektek, mivel ő igazságos és önmagát meg nem tagadhatja, ezért neki úgymond idézőjelben kutya kötelessége nektek többet adni. De nem véletlen az, hogy az egyházban és a közösségeinkben nincsenek normális emberek, vagy legalábbis nagyon kevesen vannak olyan normális emberek, akiknek minden rendben van az életükben, hanem tele van ilyen szerencsétlenekkel, mint mi vagyunk, akik vagy bűnösök, vagy lelkisérültek, vagy szenvednek, vagy mindegyiknek van valami baj, egy normális ember sincs. Akik semmiben sem szenvednek hiány, azok nem keresik Istent, és azért is, mert Isten nekik talán csak egy normális mértékű kegyelmet ad, nektek viszont, akik ebbe a hiány szenvedő kategóriába tartoztok, sokkal többet ad saját magából. És ennek hiszem, hogy a bizonyítékai vagytok, olyan módon, hogy mindnyájan hisztek. És azt hiszem, hogy tudjátok, hogy mit jelent ez, milyen nagy kegyelem ez. Nem magatoknak tulajdonítjátok azt, hogy ilyen jó és hívő, szent emberek vagytok, hanem tisztában vagytok azzal, hogy ez Isten különleges ajándék számotokra. Mert nem a saját képességetek, vagy mert azért, mert milyen jó hajlamotok van, vagy milyen jó lelketek van nektek, és azért vagytok itt, és ebben a hit állapotban, ahogy most jelen vagytok. Isten mindenkit kárpótol valamilyen módon, mindazért a hiányért, ami miatt szenved, ami normálisan meg kéne legyen, és másoknak meg is van, vagy esetleg ez a hiány is tényleg nagy szenvedést ad, ezért végül még van egy kategória, ahol Isten ilyen módon cselekszik. Apostol a rómaiak közé levélben, hogy mindnyájan vétkeztek, ezért nélkülözik Isten dicsőségét. Kérdés, hogy normális-e, vagy mennyire normális az, hogy mi Isten dicsőségében éljünk. Még meglegyen. Megérdemeljük mi ezt a dicsőséget? Jár ez nekünk? Hát a válasz erre az, hogy nem érdemeljük meg, és nem járna nekünk, de ez lenne a normális, hogy nekünk meglegyen, mert erre voltunk megteremtve. Így voltunk megteremtve. Arra, hogy Ádám és Éva milyen kapcsolatban volt Istennel, és milyen állapotban élt a bűnbeesés előtt. Teremtve, és ezzel a hatalmukkal éltek is. Látjuk, hogy is ők kaptak nevet az állatoknak, és valóban a teremtés koronáiként éltek ezzel a hatalmukkal. Isten helyettesei voltak a Földön. Pedig látták Isten, és úgy beszéltek vele, mint én most beszélek veletek. És ugyanígy hallották is az ő hangját visszafelé is. Bár mi vagyunk annak az oka, hogy ezt a dicsőséget elveszítettük, hogy ebből kiestünk, mégis ez volna a normális számunkra, és ezért okoz számunkra ez is szenvedés, hogy nem látjuk Isten, nem halljuk az ő hangját, csak egy-egy különleges alkalommal. Ebben az életben úgy élünk, mintha mi lennénk itt az utolsók, akiknek senkiük nincsen, akik kínlódnak, az életben, holott uralkodásra és dicsőségre lettünk teremtve, nem kínlódásra. Tudjuk, érezzük, hogy mi lenne a normális. És normálisan szenvedést okoz nekünk az is, hogy Istennel nem ilyen a kapcsolatunk, mint amilyen a tervekben volt velünk kapcsolatban. Hogy az Isten dicsőségét azért nem birtokoljuk, mert mindnyájan vétkeztünk, tehát a saját hibánk miatt, Isten mégis kárpótol minket emiatt. Az a sokkal nagyobb többlet, amivel Isten minket kárpótolni akart, 2000 évvel ezelőtt érkezett a Földre, és Jézus Krisztusnak hívják. Hogy úgy szerette Isten a világot, hogy az egyszülött fiát adta érte, azokért, akik egyáltalán nem érdemelték meg, de mivel Isten jó és igazságos, amiatt a hiány miatt, amiatt a szenvedés miatt ezt a hatalmas emberésze felfoghatatlan kárpótlást adta. Az örök életnek a lehetőségét, és annak a lehetőségét, hogy ismét az ő dicsőségében élhessen. Azt mondják, hogy ez az, a megváltottaknak az állapota magasabb rendű, mint Ádámnak és Évának a bűnbeesés előtti állapota. Egy törékeny állapotban voltak, meg volt bármikor arra a lehetőség, hogy vétkezzenek és végleg elveszítsék Isten dicsőségét, hogy lehetőségük legyen arra, hogy ez erre álljon, mert akkor még nem történt meg a megváltás. Úgy is mondhatnám, hogy ők egy olyan állapotban voltak, hogy nem voltak beoltva az ellen a vírus ellen, amelyik ott tolálkodott körülöttük. És itt van a megoldás bármikor. Sőt, Ádám és Éva nem lehette Krisztus testét, és nem ihatta az ő vérét. És nem lehetett olyan értelemben sem munkatársa Istennek, hogy a világ megmentésére, mint ahogy mi, nem csak, hogy el is vagyunk hívva, hanem meg is tehetjük, hogy Isten munkatársai legyünk az emberiség megmentésében. Sőt, Jézus Krisztus. Ádámnak és Évának a bűnbeesés előtt nem adatott meg. Na most ezzel az egész kárpótlásos dologgal, meg Isten protekciózásával kapcsolatban is csak egy probléma van még. A probléma, mint a megváltással, hogy bár Jézus Krisztus mindenkiért meghalt, mégis elkárhoznak az emberek, illetve megvan a lehetőség. Ugyanúgy, mint ahogy a megváltás sem automatikusan működik, ugyanígy Istennek ez a protekciózása is, ahogyan az árvákhoz, az özvegyekhez, a hiány, bármilyen módon hiány szenvedőkhez visszanyúl, és nekik többet ad, ez a különleges kegyelem sem működik automatikusan. Akarjuk, hogy ezt ne csak mint egy jó hírt halljuk, hanem hogy meg is tapasztaljuk az életünkben, talán még sokkal inkább, mint ahogy ezt eddig tapasztaltuk, ezért Istennel és ezzel a kegyelmével együtt kell működni. nektek, hogy a szakásnő éppen befejezte az ebéd megkőzését, nagyon finom ebéd van és kész van, attól még ti nem fogtok jól aludni. Ahhoz, hogy jól lakjatok, ahhoz elsősorban el kell higgyétek nekem, hogy tényleg kész az ebéd, hogy van egyáltalán ebéd, hogy tényleg finom, és hogy tényleg nektek készült, nem csak egyes különleges kiválasztottaknak. Hogy elhiszitek, meg kell tegyétek a megfelelő lépéseket, ahova az irányba, hogy aztán valóban jól lakossatok vele. Meg akarjátok tapasztalni azt, hogy Isten az árvák atya, az özvegyek gyámolítója, és a mindenféle hiányban szenvedőkkel kivételező, protekciózós Isten, akkor együtt kell működnötök vele, és mindjárt elmondom, hogy hogyan. És az, hogy ezt is, mint az örömhír, a megváltásról, Jézus Krisztusban való megváltás örömhírét el kell hinni. Vagy nem csak egy aranyos ötlet volt ez Sissitől, hogy ezt elmondta, hanem ez igaz, és ez működik. Kényelmi, hogy ez nem csak a Sissi életében, meg az egyes különleges személyeknek az életében működik így, vagy működhet így, hanem a te életedben is. Meg is kérdeznélek titeket, hogy ki az, aki valamilyen mértékben ezt a fajta protekciózását Istennek a saját életében már tapasztalta. Ha van ilyen közöttetek, emeljük fel a
kezét.
Először is abba kell hagyni azoknak a kérdéseknek a feltevését, illetve nekiszegezését Istennek, amelyek úgy kezdődnek, hogy miért? Vagy miért pont én? Vagy miért pont velem történtek ezek a dolgok? Azzal, hogy Istenre még mindig haragszok, neheztelek azért, ami rosszul alakult az életemben. Ellenére nem az az igazság, hogy Isten okozta ezeket, vagy ő a hibás ezek miatt, hanem az az igaz, amit az előbb elmondtam az elmúlt órában. Tehát felhagyni az Istenre való neheztelést, kiengesztelődni vele, és a másik dolog pedig magam részéről felhagyni az önsajnálattal. Meg kell változtassam a gondolkodásmódomat azzal kapcsolatban, hogy ki vagyok én. Nem egy szerencsétlen vagyok. Talán egy rossz napon született, vagy rossz csillagzat alatt, vagy mit tudom én, hát én már ilyen vagyok, nekem nem jött össze, ami más normális embernek összejött. Semmi nem a véletlennek a következménye. Sőt, még egyszer mondom, nem egy szerencsétlen vagy, hanem Istennek a protekciósa, aki elsősorban a saját magadhoz való viszonyulást kell megváltoztassad. Ez egyrészt el kell döntsük, hogy ezt meg akarjuk tenni, de másrészt ez saját magunk erejében nem fog menni. Ezért ezt az új identitást, ezt a magunkhoz való új viszonyulást el kell kérjük Istentől. És még valamit változtatnunk kell, amikor az élet különböző helyzeteiben, nehézségeiben Istenhez fordulunk és imádkozunk, akkor egészen másképp kell viszonyuljunk magunkhoz és Istenhez, olyan értelemben, hogy nem úgy kell oda menjek hozzá, mint egy koldus, aki kéreget és hát vagy dobnak neki valamit, vagy nem. Mert hát ez a koldusnak a sorsa. Hanem Istennek a protekciósa vagy, akihez Isten egy különleges módon viszonyul, ragaszkodik hozzá, és többet ad neki, mint másnak. Egészen különleges módon atyád neked, nem csak egyszerűen, mint mindenki másnak a mennyei atya, egy különleges módon atyád, különleges módon oltalmazód, védelmeződ és gondviselőd. Van kell hozzá, imádkozzál, hozzá forduljál, és benne bízzál, hogy nem azért fogsz meghallgatásra találni, mert te megérdemled, hanem azért, mert le van kötelezve neked. Mondjak egy példát, hogyha mondjuk a fiam az egyik megüti magát, és nagyon fáj, és sír. Akkor az én feladatom, mint abba, hogy őt megvigasztaljam, és kárpótoljam, amiatt a fájdalom miatt, ami őt érte. Ezt a fájdalmat nem én okoztam, és egyáltalán nem is akartam, mégis úgymond kötelességem valami olyan dologgal kárpótolni, ami normálisan nem járt volna neki, és ami nem volt úgymond letervezve. Kárpótolni, hogy azt a földbelevés, simogatást és finom elédet adom neki, ami amúgy is be volt tervezve aznakra. Mert az neki amúgy is járt volna. Különleges alkalmakra félretett csokoládé, meg egyéb finomságokat, meg játékokat tartok, amit nem csak úgy odaadok nekik egyszerű hétköznapokon. A 120 forintos tábla csokoládé közé fogok, hanem a 1000 forintos csokoládé közé, mert ő most rászorul arra, hogy én kárpótoljam őt, amiatt a szenvedés miatt, ami miatt amúgy nekem is fáj szívem, összefoglalva az egészet, higgyétek el, hogy mindamiatt a fájdalom miatt, ami veleteket az életetek folyamányért, és ér most is, Istennek a szíve is összeszorul, ha ezekre a dolgokra gondol, és neki legalább úgy fáj, mint az, ami nektek fáj, mint az, hogy nektek. Meg akarja gyógyítani a ti lelketek sebeit, és azt akarja, hogy egy ilyen különleges kivételezetként, protekciósként éljetek ennek a tudatában, és bőségesen tapasztaljátok az ő szeretetét, és egy ilyen különleges kapcsolatba kerüljetek vele. Nem kért titeket csak arra, hogy ebben működjetek együtt vele. Ő megtehette volna azt is, mint ahogy néha meg is tette. Hogy rám haragudott azért, mert nem vigyáztam rá, és azért ütötte meg magát. És nem jött velem a szobába, hogy kinyissuk azt a rejtetszekrényt, mert azt mondta, hogy biztos nincs is ott semmi. És nem is akarok neki adni valamit, és én nem is akarok őt megvigasztalni, mert nem szeretem. Megoldás az ő mostani helyzetére nem az, hogy megnyissa magát az én vigasztalások felé, hanem az, hogy felhúzódjon a kis sárkától, megukozzon, és búsuljon magának. És mondja gyorsan magának, persze, hogy én szerencsétlen vagyok, én még nem szeret senki, az én ilyen rossz helyzetben senki nincs, mint én vagyok, kilátástalan, reménytelen az életem. Furcsán fogalmazva, nem én hozzám fordul végasztalásért, hanem a kísértőhöz, aki a maga sajátos módján végasztalja meg őt azzal, amit ő tud adni. Keserűséggel, depresszióval, meg sok többivel. Hogy van-e itt valaki közöletek, aki szeretné most megtenni ezeket a lépéseket, tehát dönt amellett, hogy ezentúl, tehát elhiszi, hogy Isten protekciósa, és akarja, hogy ezentúl ez a kegyelem az életében sokkal inkább működjön, mint eddig. Azokkal együtt fogunk imádkozni most. Köszönöm, hogy szeretsz engem.
My heavenly Father, thank you that you love me.
hálát tudok neked az életemben történt minden olyan eseményért, vagy olyan hiányért, ami miatt szenvednem kellett, és talán még ma is szenvedek. Köszönöm, hogy bár sokszor úgy tűnt, hogy te állsz ezeknek a rossz dolgoknak a hátterében, tudom, hogy te jó vagy, és tőled csak jó dolgok jönnek. Hagyom a lázadozást, és bár nincsen mit, mégis teljes szívemből megbocsátok neked mindent. Hogy atyám helyett atyám vagy, és minden szenvedésben, fájdalmamban együtt érzel velem, és kárkotolni akarsz engem. Jézus Krisztus, a Szent Fiad nevében ellenem mondok az önsajnálatnak, és minden magamról gondolt rossz dolognak, negatív kijelentésnek. Jézus Krisztus nevében megragadom ezt az új identitásomat, amelyet hiszem, hogy most akarsz adni nekem. Vagyok egy szerencsétlen, akit Isten elfelejtett, hanem ha te szeretett gyermeked vagyok, akivel különös módon együtt érzed, együtt szenvedsz velem, tudod, hogy mire van szükségem, és úgy fogok ezentúl viszonyulni magamhoz, mint Isten protekciósa, kivételezettje. Uram, most kérlek, hogy küldd el a te szent lelkedet, és formáld át az én gondolkodásmódomat, hogy ezen az új módon tudjak viszonyulni önmagamhoz és te hozzád. Hozd meg most engem a te szent lelked által egy olyan mély, bensőséges kapcsolattal veled, amilyenben még eddig soha nem volt részem. Lelkemet, Uram, és kérlek, hogy küldd el a te szent lelkedet, és cselekedj bennem. Fogom kezdeni, amit mindnyáján ismerünk. Sámsonról van szó. Erős embert, aki mindenféle nagy tettet vitt véghez. Aki nem tudom hányszor elverte a filiszteusokat, nem tudom hányan voltak ő egyedül. Csomó embert megvert, a városkapot kimozdította a helyét, bevitte a hegy tetejére, meg olyan dolgokat csinált, hogy megállt ez. Na most az úgy kezdődött, hogy volt egyszer egy házas pár, és a nő meddő volt. Megfigyelhetitek, hogy hasonlít a sztoria Jézus születésének a hírüladásával, vagy valami ilyesmi. Ott is angyal jelenik meg, és adja hírű Jézus születését. Na, ugyan ilyesmi történik a Sámson esetében is.
You can see that the similarity between Jesus and his helper was the nature who said that it would be one.
Akkor felolvasom, hogy mit mondott az angyal Sámsonnak, az anyukájának. Azt mondja, hogy... Mothers, Sámson. Tehát így szól a rész. Te meddő vagy, és nincs gyermeked, de fogadni fogsz, és fiút szülsz. Hol vakulj tehát attól, hogy bort és szeszes italt igyál, vagy valami tisztátalant egyél. Ha fogantál és megszülöd a fiút, borotva ne érintse fejét, mert Isten nazírja lesz gyermekségétől és anya méhétől. Ő kezdi majd megszabadítani Izrael a filiszteusok kezéből. Aki megértette, aki olvasta ezt a történetet, vagy hallotta valaha is, hogy mivel Isten kiválasztottja volt ez az ember, ezért volt ez a különleges nagy ereje neki. Különleges képességét, ezt a hatalmas fizikai erejét nem egyszerűen csak azért kapta, mert Istennek szimpatikus volt ő, vagy mert kiválasztotta. Hogy a mi esetünkben és a ti esetetekben is bármilyen képesség, talentum vagy karizma, amivel rendelkeztek, vagy majd esetleg ezután fog adni nektek Isten, nem csak azért van, mert szimpatikusak vagytok neki, és vagy esetleg kiválasztott titeket. Világosan megmondja, hogy mit kell tenni, de annak érdekében, hogy tényleg Isten nazírja legyen ez a fiú, de azt is megmondja, hogy ezt a különleges erőt miért kapja. Ő rajta keresztül akar szabadulást hozni az ő népe számára. És azt látjuk, hogy ez a Sámson az erejét össze-vissza ilyen hiába valóságokra használja, mondom, ilyen városkapukat szed ki a helyéről, viszi fel a domtetőre, hogy onnan majd 10 ember se tudja lehozni, akkor megkötözi, és akkor kiszabadítja magát, és akkor nem tudom hány embert elver, de nem azért, mert Isten mondta neki, hanem azért, mert azokkal összeveszett. Mindenféle hülyeségeket csinál. Ahelyett, hogy írtaná a filiszteusokat, elmegy, aztán filiszteus lánya szűri össze a levet, aztán ott összevesznek, becsapják, megparagszik, bosszút áll, és ahány filiszteus nagyon itt vagy bosszút áll rajtuk, az csak a személyes bosszúja miatt, nem azért, mert Isten mondta neki, hogy meg kell tegyen. Nekem úgy tűnik, hogyha valaki, mondjuk ez a Sámson, Isten választatja, akkor elvárná tőle az ember, hogy egy olyan élete legyen, hogy kitűzi magának a célt, amit Isten rábízott, és akkor azt szisztematikusan megvalósítja. Ehelyett viszont Sámson, mondom, főleg benne a hormonok, elmegy nőzni a filiszteusokhoz, meg mindenféle hülyeséget csinál, berekedik, meg ezért minden csak nem az Isten tervét. Tudod, hogy ez a Sámson, ez egy ilyen rossz fiú volt, mit tudom én, rossz társaságba keveredett, vagy mi volt a probléma? Tehát miért nem azt csinálta, amit kellett, és miért ilyen mindenféle hülyeségekre pazarolta az erejét? Azt az erejét, amit Istentől kapott. Azt látjuk, hogy annak ellenére, hogy ilyen hülyeségeket csinál, mégiscsak elkezdi Izraelt megszabadítani a filiszteusok kezéből az életében, és aztán végül majd a elég tragikus halálával is. Annak ellenére, hogy ilyen össze-vissza éli az életét, Isten, mivel kiválasztotta őt, és ő saját magát is Istennek szánja, ennek jeleként nem vágta le a haját, nem fogyaszt szeszes italt, nem evett tisztátalan ételt, tehát ő tisztában volt vele, hogy Isten választatja, és Isten tudta őt használni, de azt látjuk, hogy mennyivel inkább jobban használhatta volna Isten őt, hogyha ebben együttműködik vele. Hogy miért nem működött Sámson együtt jobban Istennel? Azt mondja itt az egyik testvér, hogy hát az jó ember benne, hát volt neki jó ember, az biztos. A magunk jó embere, de hogyha együttműködünk Isten kegyelmével, mint az ő választottjai, le tudjuk küzdeni, akkor is, ha néha-néha még előjön rajtunk, de le tudta volna küzdeni Sámson is az jó emberét. Hogy ennek egy komolyabb, mélyebb oka volt annak, hogy nem működött együtt Istennel ez a Sámson. És ahelyett, hogy válaszolni, olvasom tovább az igényt, jó? A 6-os verstől. Erre az asszony elment férjéhez, és azt mondta neki, Isten egyik embere jött hozzám, de külseje olyan volt, mint egy angyali. Igen, félelmetes. Amikor megkérdeztem, kicsoda, honnan jön és mi a neve, nem akarta megmondani nekem, hanem ezt felelte. Íme fogadni fogsz és fiút szűrsz, óvakodj attól, hogy bort és szeszes italt igyál, és valami tisztátalan tegyél. Mert a gyermek Isten nazírja lesz, Isten lesz gyermekségétől fogva, anyja méhétől egészen halála napjáig. Végül a sztori. Az események folynak tovább, megszólnak a Sámson, felcseperedik, és úgy folyik le az élete, ahogynak vagy. És a választ gyakorlatilag már hallottátok, illetve ki lehet következtetni ott a sorok közül. Tehát én nagyon sokszor hallottam és olvastam, és én is pont ugyanilyen babán néztem, és nagyon van. És nem értettem meg, fel sem merült bennem ez a kérdés, hogy itt van valami, itt van a kutyajálásra. Szerintem jöttem rá, hanem lejjebb ment a szemem, és ott a magyar áldozatok között van egy mondat, amiben megvan a válasz. Mégpedig így szól, az asszony kihagyta a beszámolójából azt, hogy Sámson az elejét a filiszteusok legyőzésére kapta. Hát elmondja a férjének, és mondom, később elmondta, hogy ki hagyta ki, amiben az van, hogy az erejét a filiszteusok legyőzésére kapta. Megmondta, hogy mit nem szabad csináljon, hogy kell éljen, nem, hogy mire, mi a küldetés, azt nem mondta se a férjének, se a fiának. Hát képzeljétek el, hogyha megmondta volna neki az anyja, lehet, hogy egészen másképp éli az életét, lehet, hogy még a választott egy története is másképp alakul. Fogalmazva, akármilyen nagy ereje volt, akármennyire nem evett szeszesít, nem ivott szeszesít alatt, nem vágta le a haját, akármennyire tisztában volt azzal, hogy Isten kiválasztotja, mivel nem tudta, hogy mi a küldetése, mi az Isten terve vele, ezért össze-vissza élt, és nem tudott együttműködni Isten kegyelmével. Megfogalmazhatnánk, hogy az embernek, főleg ha Isten kiválasztottjáról van szó, mint ahogy rólad is, mert remélem, hogy tudod, hogy Isten kiválasztottja vagy, az egyik legnagyobb tragédia az életedben az lehet, hogyha nem tudod, hogy mi a küldetésed. Mi a következő kérdésem? Sámson nem tudta, mert nem mondta meg neki az anyukája, de te tudod, hogy mi az Isten terve veled? Miért élsz a Földön? Miért kaptad azt, ami van neked? Visszállássá minden, hogy mostantól kezdve egész halálod napjáig mit kell csinálni. Tehát nem erről beszélünk. Akik azt gondolják, hogy addig kell imádkozni, míg isteni faxon leküldi így az orrereket, hogy augusztus 18-án reggel 8 órakor elmész ide, ezt megcsinálod, utána el. De Isten nem így szokta kinyilatkoztatni ezeket a dolgokat. És elég ritka, hogy angyalt küld, hogy ezeket közölje veled. Angyal nem jelent meg nekem, hanem elkezdtem keresni. A keresztény, sőt úgy látom a katolikus egyházban még inkább jellemző, hogy azt gondolják, hogy Isten akarata szerint kell élni. Ez mondjuk igaz is. Isten akarata szerint kell élni. Ezt a kedves katolikus testvérek úgy értik, hogy be kell tartani a parancsolatokat, nem kell elkövetni bűnt, kell templomba járni, imádkozni, jót cselekedni, és ez jelenti Isten akarata szerint élni. És meg vagyok győződve róla, hogy nagyon sok keresztény, aki ezen a szinten él, vágyik arra, hogy megtudja, hogy mi az Isten terve vele, és ha megtudná, akkor meg is tenné. De nem tudja. Én nagyon sok olyan embert is ismerek, aki rendszeresen imádkozik azért, hogy Isten mutassa meg neki, és nem csak egyszerűen imádkozik, hanem még időtisztán arra, hogy mondjuk az oltári szentség előtt ülve, csendben figyelje Istenre, és várja, hogy Isten megmondja neki. És nagyon furcsa dolog, hogy nem szokott lejönni se a fax, se a mennyből az angyal, de még Isten se szokta megmondani, még szentségimádás közben, ha csendben odafigyelünk rá, hogy mi a küldetésed és mit kell tegyél. Nem jó ezek szerint. És a hiba valószínűleg nem Istenben van, hanem azzal van a baj, hogy nem így kell, nem ez a módja annak, hogy megismerjük azt, hogy mi az elhívásunk. Csigázzunk egy kicsit az érdeklődéseteket. nektek egy ilyen szakkifejezést. Ez a kifejezés ez úgy szól, hogy vízió. Ez a vízió ez nem azt jelenti, hogy imádságban transzbalesek és egy látomásom van, megjelenik nekem szűzanya, vagy Jézus, vagy egy angyal, hanem ezt a szót ezt most abban az értelemben használom, hogy Isten látása az életedre. Van-e neked víziód, és hogy mi az, akkor nem azt kérdem, hogy volt-e már ilyen természetfölötti jelenésed, vagy látomásod, hanem azt kérdem tőled, hogy tisztában vagy-e azzal, hogy mire teremtett téged Isten, és mi az életed célja. Értek, hogy bár most itt együtt vagyunk ebben a teremben, és együtt imádkozunk, együtt fogunk este részt venni a Szentmisén, és sok minden hasonló a mi életünkben, mégis nagyon különbözők lehetnek a mi elhívásaink. Valaki, akiket Isten arra hívott, hogy ilyen szociális téren fejtsen ki munkát. Az árva gyerekekkel dolgozzon, vagy időseket, betegeket szolgáljon. A területeken próbálják meg felállítani az Isten országát. Másokat Isten más szolgálat, igehirdetés, tanúságtétel, ilyen keresztény zenei szolgálat, énekek, a dicsőítés által hirdetni az evangéliumot. Valami egészen profán dolog is, valami nagyon egyszerű, és egyszerűen csak arra hívott el Isten, hogy egy jó családanya legyél, gyermekeket neveljél, mert lehet, hogy Isten majd a gyermekeiddel akar valami nagyobb dolgokat végbevinni, de ahhoz viszont szükséges, hogy egy olyan anyuk legyen, mint amilyen te vagy. Visszatérek a vízió nélküliség jelei. Azokon az embereken, akik vízió nélkül élnek. Az első, az egyik ilyen tünet az lehet, hogy az eszközök céllá válnak. Mindjárt elmagyarázom. Mondok egy egyszerű példát, ez persze nem csak emberekkel, hanem közösségekkel is ugyanígy érvényes. A mi közösségünk életéből fogok egy példát mondani. Egy Fülöp kurzus nyomán alakult meg a közösség. Egy kicsit. Összegyűlt a közösségnek a vezetősége, és akkor rájöttünk, hogy hát biztos az a probléma, hogy már régen nem csináltunk semmit, és akkor már csináljunk valamit, mert ez a megoldás, hogy csináljuk valamit. Mit szoktunk csinálni? Máskor is, hát Fülöp kurzust. Hát akkor csináljunk Fülöp kurzust, hát csináljunk már valamit, hát és az a legkézebb fekvőbb valami, azt már máskor is csináltuk, működött, csináljunk Fülöp kurzust. Ez az alpontja a vízió nélküliségnek, hogy az eszközök céllá válnak. Tehát tartsunk Fülöp kurzust. Nagyon szép dolog Fülöp kurzust tartani, mert ez az semmi baj nem volt, sőt, meg voltak a gyümölcsei is. Fülöp kurzus megtartása az nem a cél, hanem egy eszköz. Külföldi testvér, aztán feltett a közösség vezetőségének két-három kérdést, amire elhallgattunk és bambán néztünk, és rájöttünk, hogy nekünk nincs víziónk. Kérdek kibontakozni a szolgálatok a közösségben. Voltak nagyon jó tanítók, igehirdetők, evangelizátorok, imaszolgálatosok, dicsőítők, tehát én zenészek. Voltak olyan testvérek, akik nagyon jól tudtak így vigasztalni, beszélgetni emberekkel. Szóval szépen kibontakoztak már a szolgálatok, hogy ki miben jó. Erre a testvérre szegényre úgy harogottunk, úgy néztünk rá, hogy merészel ilyen kérdéseket feltenni nekünk. Mert szegény úgy összezavart minket, de az biztos, hogy
miután megharagottunk rá, utána rájöttünk, hogy nem ő vele van a baj, hanem azzal van a baj, hogy mi össze-vissza csinálunk mindenfélét, azért tartunk Fülöp kurzus, hogy csináljunk már valamit, de akkor megkérdezte az egyik ilyen nagyon kellemetlen kérdése az volt, de mit akartok elérni azáltal, hogy megtartjátok ezt a Fülöp kurzust? Milyen hülye kérdés? Hát az evangéliumot hirdetni kell, hát azért, hogy az emberek hallják az örömhírt, térjenek meg, járnak a közösségbe, mit tudom én, meg hát hirdetni kell, nem? Fel kell tegyük magunknak a kérdést, hogy most miért is létezik ez a mi közösségünk? Azért, hogy szerda délutánonként összegyűjjünk imaórát tartani, és néha megtartsunk egy Fülöp kurzust? Az, hogy ezek által a Fülöp kurzusok, meg szerdai imaórák, meg esetleg más dolgok által is egy világos irányba megyünk, fel akarunk valósítani egy célt, és annak érdekében ezek tűnnek a legjobb eszközöknek, és azért csináljuk őket. Érzed magad, mikor ezeket mondom, hát akkor el tudod képzelni, hogy mi legalább két terén kellemetlenül éreztük magunkat, mikor ezeket a fiat adták nekünk, mert szembesültünk azzal, hogy sehol semmi vízió. Aztán persze összeültünk, és hosszan elkezdtünk imádkozni, összeraktuk, ami volt, és lassan kirajzolódott, aztán így meg is tudtuk öt világos pontban fogalmazni, hogy mi a közösségünk célja, víziója más néhány. A közösségünkről beszéljek, hanem mondjak egy példát, ami érthetőbbé teszi a dolgot. A közösségünk ebben az öt pontban fogalmazta meg a vízióját. A Szentlélek erejével hirdetné a feltámadt Jézust. Embert elvezetni Jézushoz. Előmozdítani az egyházunkban. A közösségeket megalakulni és növekedni. Az ökumenizmus. Tehát építeni Krisztus testének az egységét. Volt az öt pont. Végignéztünk rajta, és akkor azt mondtuk, na most már itt az ideje, hogy nevet adjunk a közösségünknek, mert addig így hívták a közösségünket, hogy Nagyváradi Katolikus Karizmatikus Közösség. Hát egy közösséget, amiknek nincs víziója, nevet sem lehet adni neki, mert a név az valamiről kell szóljuk. Végül a Szent Pál nevet adtuk a közösségünknek. Hirdette az evangéliumot, embereket térített meg, közösségeket alapított, azokhoz visszajárt, hogy megerősítse őket. Szóval hasonlított az ő küldetése ahhoz, amit mi kaptunk. Most nem hasonlítjuk magunkat hozzá, de... A vízió az egy nagyon tág valami, és annak az eléréséhez persze kell egy konkrét tervezeti dolgot, egy rövid távú tervet, meg egy hosszú távú tervet. Mondjuk úgy, hogy egy stratégiát, és annak pedig megvannak az első lépései, hogy hogyan indulunk neki. Tudunk egy valamilyen szintű stratégiát, amelynek egy adott részében az következett, hogy Fülöp kurzust kell tartani. Csináltam már én is semmi, és már kéne valamit csinálni. A részeként tettük a lépéseket, akkor azt következett, hogy van most ez az aktuális, ezáltal tudunk a célfelé küzdeni, akkor megkapjuk a Fülöp kurzust. Nem tartunk Fülöp kurzust, csak úgy néz, hogy ne meghívhat minket valahova, hogy tartsunk egyet. Ha meghívhat minket, akkor elmegyünk oda szépen, lelőtt azok fel, akik meghívtak, megkérdezzük, hogy mi a helyzet, mit akarnak elérni, miük van, és akkor itt megmondjuk nekik, hogy ha egyet védhetek, itt nem Fülöp kurzust. Tétek, most nem a Fülöp kurzusról beszélek. És nem is a mi közösségünkről, hanem rólad. Ünnep is. Azt, hogy a cselekedeteinket a szükség határozza meg. van egy ilyen élő közösség az egyházban, hát akkor ahány plébános vagy mit tudom én valaki arra járt, akkor gondoltam, hogy na ha vagytok, hát akkor gyertek és segítsetek nekem. Kaptunk ilyen meghívásokat, hogy gyertek el a nem tudom még templomba, és ott zenéljetek nekünk, vagy be akarunk vezetni egy ilyen ifjúsági vagy karizmatikus misét hetente, vagy valamilyen rendszeresség, és akkor ti kéne szolgáljatok. Más példánkat is, hogy hívhattak volna minket például arra is, hogy menjünk az árvaházba a gyerekeket meglátogatni, ott segíteni nekik, hogy menjünk öreg otthonokba segíteni, vagy mit tudom én, hogy menjünk templomot takarítani, előkészíteni a templom búcsóját, a szervezést, vagy mit tudom én. Tehát nagyon sokféle dologra elhívhatnak. Amikre emberek, vagy akár az egyház képviselői megkérnek, hogy ezeket meg kéne tenni, kéne segíteni, ezek mind nagyon fontos és jó dolgok. Már csak az a kérdés, hogy te kell-e csináljad ezt. Hogy nekünk már meg volt fogalmazva a vízió, akkor akármilyen meghívást kaptunk, akárhonnan, ide tettük a víziót, ide a meghívást, összetettük, fedi egymást, nem fedi, beleélik, nem élik bele. Ha nem, akkor udvariasan nemet mondtunk rá. A nővér meghívott volna engem arra, hogy jöjjek el, mert itt a mai napon egy gyógyító ima alkalom lesz, tehát fizikai gyógyulásokért kell imádkozni, és akkor én jöjjek és vezessem le ezt a gyógyító alkalmat, és imádkozok a betegeket, hogy gyógyuljanak meg. Ki? Hogy nem jövök. Mert ez nem az én elhívásom. Se a vízióban nincs benne, se karizmám nincsen hozzá, Isten nem erre hívott engem. Keressen valaki más, akinek erre van elhívása. A Regina nővő, hogy jöjjek el, és például csináljam azt, ami reggel itt történt, hogy van itt egy csomó ember, akiknek vannak kérdéseik teológiával, Bibliával kapcsolatban, és akkor azt fel kéne tenni valakinek, és akkor meg kéne magyarázni. Mint például a gyógyító ima alkalomhoz képest, mert nekem nincsen gyógyító karizmám. Imádkoztam már emberekért, előfordult, hogy egy kisebb dologban történt, változás vagy gyógyulás, de tudom, hogy nincsen gyógyító karizmám, főleg egy akkora, hogy én miattam ide jönnek emberek, és azt várják tőlem, hogy gyógyulás jöjjön az imám hatására. Tehát ezt nem tudom elvégezni, mert nincsen hozzá karizmám. De mondjuk erre a kérésre, amit az előbb mondtam, mondjuk megvan hozzá a teológiai végzettségem, és elég jártas vagyok ezekben a dolgokban, meg tudtam volna csinálni, mint ahogy nagyon ügyesen tette Gyula testvérünk is, és akkor mit mondtam volna Regina nővérnek, ha erre hív meg? Udvariasan nemet mondtam volna neki. Nem azért nemet, mert nem tudtam volna megtenni, és már azt is tudom, hogy valakinek azt is meg kell csinálni, és én pont egy alkalmas ember lettem volna rá, mégis nemet mondtam volna rá akkor is, hogyha azt mondja Regina nővér, hogy akkor ezt nem lesz ki megcsinálja, mert nincsen más alkalmas emberre. Akkor is nemet mondtam volna, mert ez nem az én elhívásom, ez nem illik bele a víziómba. Ahhoz, amiből kiindultam, tehát amikor a szükség határozza meg a tetteinket, akkor az a vízió nélküliségnek a jele. Nem az Regina nővér, hogy a lévános, vagy nem tudom kicsoda megkért rá, meg valakinek ezt is meg kell csinálni, hanem azért, mert ez beleillik az én vízióba, ez az én elhívásom. Ha most Regina nővér bejönne és azt mondaná, hogy hát valakinek fel kéne mosogatni, Sziszi, nem tennéd meg? Akkor nyilvánvaló, hogy nem azt mondanám neki, hogy nem illik bele a víziómba, és ezért nem mosogatok fel, hanem azt mondanám, hogy hát persze most valakinek fel kell mosogatni, nyilván, hogy fel fogok mosogatni, de ha azt akarná, hogy én minden nap mosogassak neki, és ezért egy nagyon jó fizetést adna, akkor azt mondanám neki, hogy nem, mert tehát egy ilyen egyszeri alkalom, vagy ilyesmi, ez nagyon szívesen segít az ember a vízión kívül is. De értitek, hogy miről beszélek. A szükségnek más jelei is vannak, például a túlzott aktivizmus. Mi az Isten terve velem, tehát mi az, amit én kell tegyek, Ezért ezt tehát belemenekülök mindenféle munkába, hogy én ne kelljen azon gondolkozzak, hogy most miért élek, hanem nekem annyi dolgom van, hát én fontos vagyok, én ezt is csinálom, azt is csinálom. Az ilyen embereknél... akik egy adott plébániához tartoznak, és akkor ott hétfőn járnak a teremtes harmadrendi csoportba, kedden járnak a neokatekumenális közösségbe, szerdán a karizmatikus csoportba, csütörtökön a TZ-ma csoportba, pénteken járnak a Jézus szívehájtatosságra, szombaton a Rózsafűzér társulatba, és akkor még vasárnap azt hiszem, még mit tudom én, mi van. Tehát ilyen hétlehetőségben mindegyikben elhetelzett, és minden dolgoztam
meg.
Két körül összecsapnak, ámint külön a plébánosról azt mondja, hogy na most kell jönni és ezt kell csinálni, biztos lettem, hogy ők van. Akkor minden ilyen kérdésük eszembe. Mennyi ideje csinálja? Ha azt mondja, hogy mondjuk néhány hónapja, akkor megkérdem, hogy miért? Hát azért, mert keresi, hogy hol van az ő helye. Melyik az a közösség, ahol otthon érzi magát, amely közösségnek a víziójába az övé beleillik. Tehát keresi a helyét. Mi világához, hol a... hova hívja őt Isten, melyik közösségbe, vagy melyik lelkiségi mozgalomba? Kérem ezt a fajta hozzáállást. Menjen, próbálja ki minél többet, és keresse, hogy hol a hely. Hova hívja őt Isten. Ha 15 éve csinálja ezt, akkor azt mondom, hogy ez a vízió nélküliség jelei. Magamból meg azt mondom, hogy hülye vagy. Csak nem szoktam kimondani, hogy előttem nevet vagyok. Különbségeim vannak azzal kapcsolatban, hogy Isten 8-féle lelkiségbe hív el egy embert. Még nem találta meg a helyét sehol sem. És csak azért csinálja, mert a vízió nélküliségét akarja leplezni azzal a túlzott aktivitással. Saját lelkiismeretét akarja így megnyugtatni. A különbségek egy másik jele az, hogy pótolhatatlan vagyok. Akkor nem csinálja senki. Rózsa közértársulatban, mert én osztom ki a titkokat. És miért jársz a TZ-ma csoportban? Mert én olvasom fel a igét. És a másik csoportban miért jársz? Mert ott én szervezem meg, hogy ki mikor kerül sorra a templomtakarításba. És akkor a másik csoportban miért jársz? Mert hát ott is nagy szükség van rá, mert én vagyok a nem tudom micsoda. És ha én nem megyek, akkor összedül a világ, másik is az egyház. Amit feltettek, emlékeztek keresztelő Jánosnak is, hogy te vagy a megváltó, vagy más várjuk. Akik ilyen sok mindent csinálnak, pótolhatatlanak, ezeket azt különbözhetik meg azoktól az emberektől, akik a víziójukban élnek, és abban szintén sokat tevékenykednek. Azok csak, akik csak ilyen túlzott aktivizmusban élnek, azok állandóan fáradtak, idegesek, és nincsen bennük egy ilyen beteljesedettség érzés. Tehát nem boldogak. A víziójukban élnek, akár keveset tesznek ennek érdekében, akár sokat. Ezek boldogak, mert érzik, hogy a helyükön vannak, azt csinálják, amit Isten bízott rájuk, és meg vannak elégedve. Nem az van az értelemben, hogy már megvalósult a céljuk, hanem tudják, hogy ott vannak, ahol kell, és azt csinálják, amit kell, és akkor egy ilyen beteljesedettség érzés van. Hogy azt csinálják, amit nekik kell csinálni, tudják, hogy jó helyen vannak, ezért nehezen tántoríthatóak el ebből. Akkor is, hogyha üldözés éri őket, vagy meg nem értéssel állnak szemben, vagy megbántják őket mások. Míg azok, akik csak ilyen túlzott aktivizmusból csinálják a dolgokat, azok, ha nem kapnak megfelelő dicséretet, értékelést, sőt ellenkezőleg, akkor megsértődnek és ott hagyják az egészet. Ezek a túlzott aktivizmusban élők, ezek önmaguk is érzik, hogy nem jó, amit csinálnak, és ezért, ha nem kapják meg bőségesen mások részéről az értékelést, ami még egy ideig meg tudja őket tartani ebben ezen az úton, akkor nem bírják tovább csinálni. Olyan vannak, hogyha túl vannak terhelve, tehát ha rengeteg munkájuk van, de azt csinálják, amit kell, Isten bízta rájuk, akkor mintha úgy dolgoznak, mintha felhozták volna őket a kulcsra, tehát fáradhatatlanak és nem sajnálnak se időt, se áldozatot, se semmit, mert tudják, hogy ez az ő elhívásuk. 6 évvel Budapestről jöttem egy konferenciára, és egy angliai pap tartott egy konferenciát, és az egyik előadás közben azt mondta, hogy azoknak, akik evangelizátori elhívásuk van, azoknak ajánlom, hogy így és úgy és amúgy, hogy így csinálják a dolgokat. Én tudom, hogy nekem nem ez az elhívásom, de azok, akiknek van ez, azoknak ajánlom, hogy ezt így csinálják. Ezt a mondatot elmondta, akkor kezdve már nem tudom, hogy mit mondott arrafelé. Azt mondtam, de jó ennek az embernek, hogy bírom irigyelni, hogy ezt tudja, hogy mi az elhívása, és mi az, ami nem az elhívása. De jó, neked mondottam. Már nem tudom, hogy mit mondott arra felé, mert nem figyeltem rá, hanem azt mondtam, hogy de jó ennek az embernek, ezt tudja, hogy mi nem az elhívása, és mi az. És még egyáltalán nem volt világos a vízió. Hogyha tudod, akkor abban élsz, azt csinálod. Vagy ha még nem annyira világos, de úgy valami terem, akkor legalább abban az irányban elkezdtétenék én amikor már jól látszik a vízió, már az teljes. Úgy hívják, hogy televízió. Megpróbálok egy 3 lépésben egy ilyen módszert vagy utat felvázolni, hogy hogyan ismert meg a vízió. Illetve még az első lépés előtt. Meg gondolom világos, hogy ezt a víziót ezt nem fogja neked megmondani senki. Se Regina nővér, se Sisi, se a megyés püspök, se senki. Hát egyedül Isten tudja megmondani neked. Az, hogy egy élő kapcsolatot alakítsál ki Istennel. A kapcsolatot ezt úgy értem, hogy legyen kommunikáció oda-vissza. Szükséges az, hogy megfelelő mennyiségű időt töltsél Istennel, lehetőleg naponta. Az Istennel eltöltött időben legyen olyan rész is, amikor a Bibliát olvasod, és arról elmélkedsz, és engeded, hogy Isten a Szentírás szavain keresztül szóljon hozzád. Olyan idő is, amit csendben töltesz el, hogy engedjed, hogy Istennek legyen lehetősége arra, hogy szóljon hozzád.
Most úgy értem, hogy ne törzs ki az ima idődet imádságokkal, úgyhogy van mondjuk fél órád, és akkor fél óráig meg mind mondod imádságokat.
És hogy
Lépíts ki egy ilyen kapcsolatot. kényszeríteni, hogy szóljon.
Lépés megvolt.
Hogy a személyen? Meg nagyon sok köpik.
Vár?
Természetesen.
Magára, hogy ő nem egy tanító, nem egy prédikátor. Csinálni, ezért keresett önembereket, akik megtartották a tanításokat, elvégezték az imaszolgálatot, meg mindent, ami kellett, és végül néhány héttel a szeminárium vége után fogta magát, és hazament. Az történt, hogy az a csoport azóta is szépen megszervezi saját magát, beosztják és járnak, és csinálják ezt a munkát. Ezek mind helybéliek. És hetente egyszerűen csütörtök esténként a mise után, mondjuk ha nem is az egész közösség, vagy még sokszor felese, de összejülnek és imádkozzák a rózsakrűzért. Együtt. Néha még meg is hívnak egy-egy papot, vagy egy valakit, aki egy-egy tanítást is tart nekik. És ma mit mondanak azok az emberek? Ide kellett jöjjön Írországból valaki, hogy ezt itt megszervezze, mert mi nekünk nem utányi eszünk, hogy ezt megcsináljuk magunktól. Tehát a mi városunkban, mondom, ezen a két helyen a gyermekeknek a problémája bizonyos szinten megoldódott. És nem gyanoldotta meg. Ő eljött, ő majdnem semmit nem csinált, csak megszervezte az egészet. És mikor megszervezte, akkor hazament. A probléma megoldódott. Tehát Isten az ő szívére helyezte ezt a fájdalmat, neki adta a víziót, ő képtelen volt megcsinálni, mondom, nem tudom, másra kitiltották a kórházból, az igazgató. És nagyon sokszor szüksége volt emberekre, akik segítettek ismét bekerülni, vagy szüksége volt emberekre, akik bátorítják őt és imádkoznak érte, mert sokszor volt, hogy már lehetettek, hogy mit kell csinálni. Természetesen még a nyelvet sem tudta, se a magyar, se a román. Thank you.
se ápolói, se mit tudom, milyen képesítése nem volt, se prédikálni nem tudott, se imacsoport vezetésében nem volt, semmilyen tapasztalata. Megcsináltam. Tehát Isten a szívére helyezte a fájdalmat, az első pont, utána ott hagyott mindent, eljött Romániába, keresett olyan embereket, akikkel együtt dolgozva, kereste a megoldást, és a végén összeállt, hogy ez a megoldás, aztán talált rá embereket is, akikkel megvalósítja, és az ő része csak az volt, hogy az egészet megszervezze, mozgassa, és miután látta, hogy működik nélkül, és hazudott. Csak egy vízióval rendelkező ember tudott ennyi akadályt leküzdeni és mindvégig kitartani. Ha nem Isten mondta volna neki, hogy ezt csinálja, feladta volna a régesség, vagy el se indult volna. Tehát még egyszer a pontok. Nulladik pont, élő kapcsolat Istennel. Első pont, Isten szívedre helyezi az ő fájdalmát egy bizonyos problémával kapcsolatban. Különböző utakon, módszerekkel megkeresed azt, hogy mi az Isten megoldása erre a problémára. Ez a második pont. És az utolsó pont, mikor már minden megvan, megkérdezed, mit kell csináljak én, hol az én helyem ebben az egészben. Ez a legfontosabb, hogy ez a harmadik pont, és soha nem az első. Kovácsora után folytatjuk. Az történt, hogy a választott nép 400 évvel azután, hogy József által Egyiptomba kerültek, ott rabszolgás munkára belettek fogva, már elszaporodtak, vagy 2 millióan vannak, keményen dolgoztatják őket reggelt estig, szorul a satuk, és eszükbe jut az Úr. Ez egy tipikusan olyan helyzet, amiből vízió lehet, ez egy probléma. Na most, mi erre a megoldás, és ki lesz az, aki megoldja majd, vagy ki által, vagy hogy lesz ez? Na. Amúgy ezeknek a vízióknak és a problémáknak általában az a jellemzője, hogy szóval jó, ha így viszonyulunk hozzá, hogy ez nem a mi problémánk és nem a mi víziónk, hanem az Isten problémája, és ő kell megoldja, és ő kell adja hozzá a tervet, mi csak segítünk neki.
Thank you.
Tehát a nép elkezdett imádkozni, és Isten meghallgatta a kérésüket, és megnyomta a start gombot a terv megvalósítására. Viszont az történt, hogy nem látszott semmi ebből. Úgy tűnt, mintha Isten nem hallgatta volna meg a kérésüket, tehát semmilyenféle reakciója Istennek nem volt. Sőt, meg úgy tűnt, hogy még rosszabb a helyzet, mert akkoriban kellett kitenni a gyerekeket, a fiúkat. Előre bocsátom, hogy nem Mózesről beszélek, hanem rólatok. És... Tehát Isten akkor, mondjuk így emberileg, hogy elkezdett gondolkodni. Na lássuk, hogy mire van szükségünk ahhoz, hogy megtörténjen a kivonulás. What I need. És hát azt tudta, hogy szükség van egy vezetőre, mert egy 2 millió emberes tömeget nem lehet csak úgy, hogy megindulnak maóba, főleg itt rabszolgák voltak, tehát mindenki elindult volna a saját feje után, most semmi jó nem lett volna, tehát kell egy vezető, és egy 2 milliós rabszolga csőrét elvezetni, nem egy akármilyen vezető kellett, hanem egy komolyan kiképzett valaki. Na most Isten azt is tudta, hogy a kivonulás után a pusztában fognak vándorolni egy jó ideig. Valószínűleg már tudta előre, hogy ez 40 évig fog történni. Az azt jelenti, hogy valaki kell neki, aki ezt a pusztát nagyon jól ismeri, mert amúgy ott 40 évig megélni nem lehet, csak egy olyan valaki által, aki jól ismeri. Megszületett Mózes, a szabadító, Izrael szabadítója, és akkor már csak az kellett, hogy végig menjen a kiképzése. Tehát ki kellett képezni őt vezetőnek, és aztán ki kellett képezni őt a puszta ismerőjévé. Na, ez egy nagyon komoly probléma volt, mert nem mehettek oda a Mózes szülei a fáraóhoz bekopogtatni, hogy bocsánat, nem vennék be a kicsi Mózest, mert tudják, ő fogja kiszabadítani a népünket, és ő lesz a mi vezetőnk, és nem akarnak véletlenül itt a fáraó fiával együtt esetleg kiképezni őt királynak, mert mi nálunk itt a rabszolga népek között nincsen ilyen vezetőképző máshol, csak itt a fáraó palotájában, esetleg bevennék-e Mózest a tanítványnak.
Köszönöm.
Na most ez nyilvánvaló, hogy ez így nem jött volna össze. Isten ezt tudta, de megvolt neki a módszere arra, hogy ezt megoldja. Ez volt a módszer, hogy ki kellett tegyék Mózest, de Mózest nem tették volna ki csak úgy, ezért megengedte, hogy a fáraó szorítson egy kicsit a saton, és minden fiú gyermeket kitetessen. És akkor kitették, a fáraó lánya éppen arra járt, éppen meglátta, éppen megszerette a kisbabát, és szépen hazavitte. És onnan már egy irányú utca volt. Ez természetesen akkor az akkori korban a legjobb vezetőképző iskola volt, a fáraó palotája, ez nyilvánvaló. Mózes szépen járta az osztályokat, és közben Isten a szívére helyezte az ő fájdalmát az ő népével kapcsolatban. Miközben ugyanis ott sétált közöttük, látta, hogy milyen kegyetlenül bánnak velük, milyen nehéz sorsuk van. És nem tette meg a második lépést, nem kérdezte meg Istentől, hogy mi a megoldása erre, és aztán majd, mikor megvan a megoldás, akkor mit kell én tegyek, hanem úgy gondolta, hogy na majd ő kézbe veszi a dolgokat, és megoldja a dolgokat. Hát, mikor kézbe vette a dolgokat, az lett a vége, hogy ugyan ütött egy egyiptomi katonát, vagy micsodát, ilyen rabszolgahajcsát, jól sikerült az ütés, aztán azt valahogy megoldotta ott a homokba, elásta. Aztán gondolta másnap, hogy tovább próbálkozik, és oda ment a nép körébe, hogy megpróbálta nekik megmagyarázni, hát hé, hát ne verekedjetek, hát ti testvérek vagytok, most össze kell fogni, én már itt vagyok, már ki vagyok képezve, mivel jó pozícióban vagyok itt a fáraónál, talán én leszek az, aki tudok rajtatok segíteni, figyeljetek majd izé. És akkor mit mondtak a drága jó zsidó testvérek, akiknek a megmentésére ő éppen készült? Azt mondták neki, hát téged meg kitett bírává fölöttünk. Ki kért rá téged, hogy megszabadíts minket? Ki vagy te, és mit akarsz? És különben is hagyja minket békén.
Szóval
hálások voltak a ha Isten embere vagy, akkor tudnod kell, hogy lehet, hogy éppen azok lesznek a leghálátlanabbak, meg azok fognak a legkevésbé elfogadni, akiket éppen meg akar segíteni vagy menteni. Persze Mózes elkövette a kezdők leggyakoribb hibáját, hogy nem várta meg, míg Isten küldi őt, és megmondja neki, hogy mit kell csináljon, hanem ő belefogott a saját esze szerint. Aztán rövid úton az egyiptomi hercegből másnap már száműzött senki lett. És mit ad az Isten, hova menekült? Hát a pusztába. Szegény, hát hova jutott? Pedig hát ő szabadíthatta volna meg Izraelt. Isten terve összeomlott? Dehogy is, csak a kiképzés véget ért, a fáró palotájában levő része a kiképzésnek véget ért, és most következett a pusztai kiképzés, mert arra is szükség volt. És akkor hát hogy lehet a puszta tökéletes ismerőjévé kiképezni valakit? Hát nem a fáró palotájából, ott a Nílus partján, az egyértelmű, hanem kiküldi oda 40 évre a pusztába. Ez alatt szépen ő, mint valaki, meg is semmisült, egy senki lett belőle, hát tökéletes alany lett arra, hogy Isten használja őt, mert még valaki vagy, amíg Isten nem tud mit kezdeni veled, mikor már senki vagy, tudod, hogy semmire nem vagy képes, már 80 éves öregember vagy, valaha voltál valaki, de az már régen volt, most már senki vagy. Persze, ehhez nem kell megvárni azt, hogy 80 éves legyél. Képzeljétek el, hogy Isten választott népének a vezetője, Isten embere, az egyike a legnagyobbaknak, akiket Isten valaha használt. Képzeljétek el, hogy Midian pusztájának, a pogány papjának a szolgája lett, aztán meg a veje. Hova jutott szegény? Képzeljétek el. Hát ennyi volt Mózesnek a karrierje, legalábbis ő azt hitte, hogy hát ezzel itt körülbelül véget ér. Szépen boldogan élnek, még meg nem halnak. De Isten órája közben közeledett a 12-eshez. Mutatom. Most figyeljetek, mondok nektek egy megdöbbentő dolgot. Mózes 80 éves korában, amikor sétáltatta a juhait, és elgondolhatta, hogy mi volt az eddigi életében, átgondolhatta azt, hogy Istennek a népe ott van, szenved, már nagyon régen imádkoznak szabadulásért, de ahhoz, hogy megszabaduljanak, kell nekik egy vezető, és mivel az út erre vezet, hát a puszta ismerője is kell legyen, és akkor azt fel megmondhatta volna Mózes, ha ezt mind végig gondolja, hogy hát Jézus Mária, hát én vagyok az. És akkor Mózes előszedte az összes baját, nyavajáját, és mindenféle kifogást kitalált. Nem tudok beszélni, dadogós vagyok, nem baj, ködöm ára. Akkor Isten egy mindegyiket le kellett lője. És már öreg vagyok, nem baj. És akkor minden. És különben is engem nem szeretnek, engem elutasítottak, nem fognak el. Nem baj, most el fognak fogadni, mert én küldelek. Akkor saját fejlőtem neki. És akkor minden érvet összeszedett, hogy valahogy megúszta a dolgot. Általában mi is nagyon kreatívak vagyunk, amikor a kifogásokat kell kitalálni. És mi volt az egésznek a hátterében, a sok kifogás hátterében? Azt, hogy hagyjál engem békén, én nem akarok. Én már itt nagyon jó meg vagyok, nyugalmas életet akarok, kell nekem a baj. Küldje valaki mást. Na képzeld, amikor azt mondta Isten, hogy küldjön valaki mást. Hát ki? Könyörül ki. Mikor 80 éve folyik a kiképzése. Tökéletesen alkalmas személy.
Na
Ezt azért mondom neked, hogy mindenki tudja, hogy hány éves, azóta folyik a kiképzésed arra az elhívásra, amire Isten majd meg fog szólítani, mikor a személyes csipke bukott kigyulladt meg. Csak azt az egyet nem mond, hogy nem vagy alkalmas rá, mert ne akarjad, hogy Isten kitépje a haját számunként. Mert ha téged hív, akkor nyugodt lehetsz, hogy ne vagy a legalkalmasabb erre. És megtörtént a dolog természetesen. Alkalmas volt rá, nagyon nehéz volt, rengetegszer visszautasították, nem hallgattak rá, ne akarták ölni, le akarták tenni, hogy ne ő legyen a vezető. Rengeteg baja volt a néppel. Ha ilyen víziót kapsz Istentől, hogy embereket akar általad megmenteni, nyugodt lehetsz, hogy mindenfélében lesz részed, nagyon sok nehézségben. Ha ez nem az ő víziója lett volna, akkor nem bírta volna végigcsinálni. De első pillanattól kezdve Isten helyezte a szívére ezt a fájdalmat, ő hívta el, ő küldte, ő képezte ki, és ő adott neki erőt is mindenhez. Na most mondok nektek még egy ennél érdekesebb dolgot. Tehát azt állítottam az előbb, a Mózes 80 éves korában, egy perccel a csipkebokor kigyulladása előtt visszanéz az eddigi életére, és meghúzza a vonalat a születésétől kezdve idáig, megfordul, és meghosszabbítja a vonalat, akkor tudja, hogy ő Izrael szabadítója. Ő Izrael szabadítója. Savior of Israel. Na most akkor különösebben a 15-20 éveseknek mondom, mert azoknál még nem látszik annyira, hogy ez a vonal merre megy, hogy nézzetek vissza. Mert életetek minden eseménye a kiképzésetek része volt. Tehát még egyszer mondom, nem véletlenszerű események egymás utánisága, meg egy csomó rossz dolog, ami történt veled, mert Isten éppen nem figyelt oda, vagy megengedte, vagy elfeledkezett rólad, hanem minden része a tervnek. Hát Mózes akkor, mivel nem Isten szemével nézte önmagát és az életet a múltját, akkor ő tudta, hogy ő egy elbaltázott életű ember. Hát a második ember volt Egyiptomban a fáraó fia után,
egy palotában nőtt fel, Egyiptom hercege volt, és egyik napra a másikra egy menekülő senkinek az Isten választotta helyett a, mondom, a fogány papnak a veje, aki ott végetett a birkákat 40 évig a pusztába, még meg nem halt. Ez a tökéletes tudat. Elrakott élete, ettől rosszabban nem kell legyen. Tehát emberi szempontból nézve egy tökéletes kudarc volt az élete, és ráadásul ott volt a szívében az a fájdalom, amit Isten helyezett oda, de ugyanazzal párhuzamosan egy mélysebb, amit az egyik az izraelitáknak a visszautasítása okozott, akiket megpróbált valamilyen módon megmenteni. Hát mondjuk, ha így a magam szemszögében nézem, mint egy lelki gondozó, vagy egy belső gyógyulásért imádkozó szolgáló, azt mondta, jó Isten, na hát ezért van mit imádkozni. Hát képzeld el, hogy kitették gyerekkorában a Nílusra egy kosárba. Hát képzeld el, micsoda sebet okozott egy gyerek szívében. És még az anyatejjel is azt cikta magába, hogy a népe már generációk óta szenved, igazságtalanul, meg nem tudom én. Szóval lett volna mit rajta lelki gondozni, biztos. És Isten minden egyes szenvedését az életében nagyon nehezen megemészthető eseményeket, amelyekre nagyon nehéz azt mondani, hogy dicsőség az Úrnak, hogy így történt, mindezeket felhasználta a küldetésének a megvalósítása érdekében, sőt, úgy is mondhatnám, hogy ezáltal vált alkalmassá. Ezek nélkül nem lett volna az. Nem csak azért mondom, hogy aztán segítsek neked abban, hogy a víziód összeálljon, hanem hogy próbáld más szemmel nézni a múltadat. Mert ha úgy nézed a múltad eseményeit, mint véletlenek, amikor Isten éppen elfeledkezett rólad, főleg a fájdalmas részeket, akkor Isten tépkedni fogja a haját. Közben mondok egy másik sztorit is. Napjainkban történik, egy fiatalember, aki, kezdjük hamarabb, mondjuk, hogy véletlenül egy fiú és egy lány egy osztályba járnak a gimnáziumban.
Let's say,
A lány egy normális, szeretettel teljes légkörű családban a harmadik gyerekként jön a világra, ahol megkapta a vallásos nevelést és szeretetet, minden, ami kell. Az anyukája egy olyan valaki volt, aki egyszerűen a környék anyukájának tartottak számon. Tehát egy ilyen nagy kövér asszony, akinek akkora nagy szíve volt, hogy az egész környék oda jár hozzá, a gyerekek oda jártak játszani, a felnőttek oda jöttek panaszkodni hozzá, és ott mint egy nagy kotlóban volt, mindenki ott volt az ő. Szóval egy ilyen anyukája volt. Természetesen a környék anyukája az egyház oszlopa is volt egy személyben. Na most így nőtt fel a lány, és akkor nézzük a fiút, aki... aki apa nélkül nőtt fel, a vallásos nevelését elszúrják rendesen. Azáltal, hogy akik állandóan küldik erőszakkal a templomba, meg számon kérik le, hogy mit mondott a paps, aztán ha nem tudja, akkor kapja a nyaklevest. Csak küldték a templomba, nem mentek vele, otthon nem úgy viselkedtek, nem voltak hitelesek a szemében. Úgyhogy alig várta, hogy nagy legyen, és már nem kelljen menni a templomba tőle.
Mert
szóval egy teljesen szeretetlen környezetben nő fel, begubózik, megkeményíti a szívét, egy olyan emberré válik, mint akinek nincsenek is érzelmei, tiszta ráció, persze nem az, csak kimutatni semmit, és hit ezért. Na de voltam neki egy nagyon értékes talentuma, mindezek mellett. Nagyon értelmes volt, különösen a matematika nagyon jól ment neki. Már gyerekkorától kezdve a legmenőbb ilyen matematikai lapoknak a megoldásai között állandóan ott szerepelt a neve. Az összes versenyt megnyerte. A gimnáziumban órák után a saját osztályának tartott előkészítőket. Tehát, mintha a tanár tartott volna nekik órák után ilyen matekről előkészítő órákat, ő tartotta a saját osztálytársainak. Mindenki elismerte azt, hogy nem csak tudja a matematikát, hanem nagyon jó pedagógiai képessége van. Olyan egyszerűen el tudja magyarázni azt, amit ő nagyon könnyen megért, hogy azok is megértsék, akik nem értenek könnyen.
Ő
Most természetesen, miután összeházasodnak, néhány évre rá kiderül, hogy nem valók egymáshoz, hát egyetlen, hogy ebből nem lehetett semmi jó. Látszódhatott volna előre is, csak nem volt annyi ezt. És minden esetre egy gyerek összejön a házasságból, utána szépen elválnak. Az anyukát nagyon keményen megviseli, az egész házasság, az a szeretetlen légkor, ami akkor megteremtődött, mert egész máshoz volt szokva, és a férje hitetlensége is kikészíti meg minden. A válás nagyon megsínlette, éveken keresztül imádkozott, pszichiáterekhez járt, meg nem tudom micsoda, míg a végén az egészet úgy tudja lerendezni, mint egy nagyfokú élettapasztalatot, és még együttérző lett olyan emberekkel szemben, amik hasonló nehézségekre mennek át, és attól kezdve aztán a fia így fogalmazta meg a kérdését, de anyuka, miért mindenki hozzád jár panaszkodni? Képzeljétek el, hogy mi lesz a gyerekből. Hát először is szépen az apjától előrökölje ezt a tanítói talentumot. Nagyon könnyen megért dolgokat, akkor is, ha nincsen magyarázva rendesen, vagy egyáltalán nincs, ellopja a dolgokat, megérti, és nagyon könnyen, egyszerűen el tudja magyarázni másoknak is, hogy értsék meg azt, amire ők maguktól nem jöttek volna rá. Közben... Amúgy a születése úgy történt, hogy évek teltek el a házasság után, sehol semmi, gyerekáldás, aztán az orvos azt mondja, hogy hát, talán majd nem tudom mennyi gyógyszeres kezelés után esetleg az anyuka majd fogant ad, de egyenlőre nem sok esély van rá. Az anyuka szépen az a felé menet, elmegy a templomba, elsírja magát az úrnak és kér egy gyereket, annak ellenére, hogy mit mond az orvos. Hát mit ad az Isten ezt a fiút? Na, a lényeg az, hogy egyik részről ezt örökölte, a másik részről meg előrökölte ezt a lelki gondozói vénát, és ehhez hozzájön még az is, hogy azért ő is összeszedett jó néhány sérülést, mert apa nélkül nőtt fel ő is, hát hogy legyen egy kicsit együttérző, meg összeszedett egy csomó kisebb rendőrségi komplexus, meg mindenfélét, ami ezzel jár közben. And then the same thing.
Aztán kezd az eseménynek alakulása olyan irányba menni, hogy lassan rájöttek, hogy kiről beszélek. Már nem ragozom, rólam van szó. És na, mi lesz az egészből? Tehát kezd kibontakozni benne ez a tanítói talentum, a lelki gondozói talentum. Közben átmegy mindenféle, amin át lehet menni. Lelkisérülések, okkultizmus, nyakig. Mert hát a kisebb rendőrségi komplexus valahogy le kell küzdeni, meg kell bizonyítsa a saját magának és másoknak is, hogy ő valaki, hogy ő nem akárki, hogy ő több, mint a többiek, többre van elvívva. Hát erre nagyon van receptje, vagy hogy mondjam, kínálat az okkultizmusnak, hogy ezt hogyan kell megvalósítani. Ő mindent kipróbál, amit csak lehet. Rockerek társaságától kezdve mindenfélét, tehát nagyon jól együtt tud érezni azokkal, akik okkultizmusban próbálkoznak, akik elvált szülők gyerekei, akik kisebb rendőrségi komplexusban szenvednek, akik rockerek voltak, akik züllöttek, akik... Szóval majdnem mindenkivel. Ez egyrészt a lelki gondozáshoz nagyon jó segítséget nyújt, másrészt pedig tudja, hogy mit kell mondani, meg hol kell nyomogatni a gombokat, amikor evangelizálni kell. Mert... Szóval érdekel. Bár a pandúrból lesz a legjobb, hoppá, fordítva, a rablóból a legjobb pandúr, ezt ismeritek. És ebben nagyon sok az igazság, de visszatérek arra, hogy még mindig nem rólam beszélek, mint hogy az előbb nem Mózesről beszéltem. De gondolom értitek, hogy nem az önéletrajzomat mesélem nektek, hanem titeket próbálok segíteni abban, hogy a víziótok tisztuljon, vagy értsétek az életetek eseményeit ezekben az összefüggésekben. Na most igen, az, de csak közben még az is hiányzik a dologból, hogy ez egy bamba gyerek. Komplexusokkal, meg ilyen daliás tervekkel, mint ahogy látszik fel. Hát ebből hogy lesz egy komoly harcos és nem cselekvénye? Hát úgy, hogy a barátai állászik, hogy ő tudott akkor jól beszélni, a többiek jövték előre, iratkozzunk be, fókuszni. Na hát. De beiratta a többieket, magát is, aztán azok abba hagyták, és végül őt adtuk. Thank you. Na aztán az elején még csak azért ment, hogy hát valamit tanulja, hogy éppen mindenki ne verje meg, aki akarja. Aztán ez a motiváció lassan elmúlik, és 10 év kung fu után nem csak azt tanulja meg, hogy valami komoly eredményt elérni csak kemény munka árán lehet, tehát az akarat ereje erősödik meg, hanem elkezdi már továbbadni is, tehát edző is lesz, és megint csak gyakorolja azt, hogy továbbadja másoknak, megtanítsa másoknak azt, amit ő már tud. Na most adjátok össze ezeket. A tanító, a lelki gondozó, a harcos.
Now add up all the teacher, spiritual counselor and the fighter.
Aki mindenféle bűnségben jártas már, mindenféle bűnben jártas már, belülről ismeri őket. Mi lesz belőle, ha nagy lesz? Na, mi lesz belőle? Tanítványok kiképzője. Hát Jézus tanítványainak a kiképzője. Hát egyértelmű, nem? Hát most már igen. De nehogy azt higgyétek, hogy ezt így én megkaptam, így lejött faxon. Vagy a mennyből az angyal állt. Mert közben én elmentem teológiát is elvégeztem, aztán 7 évig hitoktattam, azt úgy képzeljétek el, hogy az első 2 évben dadogtam, és amikor el tudtam mondani egy ilyen hosszabb mondatot, akkor a végén jöttem rá, hogy nem volt benne állítmány. Nem tudtam beszélni, komolyan olyan voltam, mint Mózes. Most látszik, hogy dől belőlem a szó, de nehogy azt higgyétek, hogy ez így volt elejét. Szegény gyerekek, tehát falun elment. Én azt hittem, hogy tanítom őket vallásra, meg evangelizálom őket, de közben csak az én kiképzésem volt. Én úgy csodálkozok ezeken a fiatalokon, a közösségünkből, meg máshonnan, hogy egy-két tanítást megtart, majd úgy beszél, hogy szépen köti a mondatokat, nem beszédkészsége van. Hát én letanítottam legalább 1000 órát, hogy épp 10 lábbal el tudjak mondani egy fél órás tanítást. Na persze, mint kezdő tanár, meg aztán kezdő evangelizátor, meg közösségalapító, meg vezető, meg kiképző, meg mit tudom én, ami hibát elkövethet egy vezető, egy evangelizátor, egy tanítvány kiképző, azt én mindet elkövettem sorban. Olyan voltam, mint Mózes, nehogy már azt higgyétek, hogy én megvártam, míg Isten megmondja, hogy mit kell csinálják. Én aztán hű bele Balázs, hagyod neki. Na, szóval mondom, ebből a szempontból is mindenféle tapasztalatot megszereztem, ami kellett. Most már jó meg tudom tanítani mindenkinek, hogy ne csináljam, mert én már így elmondottam. Csak
egyszerű példát mondjak, három közösséget alapítottam. Ezt úgy képzeljétek el, hogy az A-tól az E-ig. Tehát ezt úgy képzeljétek el az A-tól, hogy kezdve onnan, hogy bizalmat építek az emberekben, előevangelizáció, az örömhír meghirdetése, megtérésre vezetés, szentlélekhívás, közösségalapítás, közösség megerősítése, vezető kiképzése, meg minden, és egyik sem létezik már a közösségek között. Tehát ma, ha megkérdezitek, akkor azt mondom, hogy Isten mindent, ami az életemben volt, és van jó néhány olyan pont, amiért logikusan semmi értelme nincs, hogy azt mondjam, hogy köszönöm neked, Uram, hogy ezt megengedted az életembe, mert nem kérném, hogy legközelebb, ha még egyszer kezdhetném, újra történjen, de mindent a javamra fordított, kezdve a szüleim elválásán, a sok szenvedést, azt a sok bűnben való téveigést, különösen az okkultizmusban, ami nagyon kemény volt, egyiket se sírom vissza, de ma mondom, a rablóból lett legjobb pandúr vagyok. Ezen a területen, ez majd holnap délelőtt ki fog derülni ez a része is. Tehát most a végére érve sok mindent kipróbáltam, már mint evangelizátor, meg mint keresztény ember is, és lassan kialakult az, hogy mi az, amit én kell csináljak, mi az, amit nem, mi az, ami jól megy, és mi az, ami nem az én szolgálatom. És ma már tudom, hogy, tehát figyeljetek, a vízió és a szolgálat között különbség van. Tehát, mint szolgálat nekem a tanítás, illetve az igehirdetés és a lelki gondozás megy komolyan, és a vízión pedig a tanítványképzés. Tehát tanítványokat képezni Jézus számára, és ez A-tól Z-ig. És nem csak az, hogy én csináljam, hanem főleg az, hogy megtanítsak másokat arra, hogy majd ők csinálják, sőt, nálamnál sokkal jobban. Én ugyanis mindenhez csak egy kicsit értek. Éppen annyira, hogy elmagyarázzam másoknak, hogy hogy csinálják nálamnál jobban. Lehet, hogy a te életed nem volt ennyire mozgalmas, vagy forgalmas. Elején nagy eseményekkel. És lehet, hogy az elhívásod is, a víziód és a szolgálatod is mondjuk egy kevésbé látványos valami.
Mm-hmm.
De ezekkel a dolgoknak a segítségével, amelyeket ma délután elmondtam neked, remélem, hogy valamit tudsz kezdeni, és segített ebben a dologban. Keresd tovább a víziódat, azt, hogy mi az Isten terve az életedre, és legyél hűséges hozzá, és csináld. Ha elkezded és folytatod és kezded csinálni, akkor menet közben kibontakozik és egyre jobban letisztul, és egyre jobban látszik a teljesen kép. Tehát ne várd meg, míg minden világos lesz, mert akkor várhatsz. Soha nem lesz az, anélkül, hogy hozzá fogják. De minden esetre kezd el csinálni, és legyél hűséges az elhívásodhoz, és Isten meg fog áldani téged, és örömöd lesz abban, amit csinálsz. Lehet, hogy most pillanatilag benned csak egy nagy kavarodás, vagy egy nagy semmi van, ha majd délután elhangzottak után. Most a lehető legjobb alkalom van arra, hogy az oltára helyezd mindezt, és Isten kért, hogy áldja meg ezt, ami most pillanatilag benne van, és folytassa azt, amit elkezdett benne. Ezzel a témával kapcsolatban ennyit akartam ma mondani volna.